vagyok, és egy jó hangulatú kis epizóddal érkeztünk ide hozzátok. Már itt a felvezető beszélgetésben nagyon megörültünk egymásnak. Összeborultunk itt kettő darab társammal, aki itt lesz velem. Az egyik közt a Csonka Peti. Szia, Peti!
Sziasztok!
És itt van velünk Krisz. Szia, Krisz! Rég hallottunk.
Hello, hello! Így van, köszöntök mindenkit.
Na hát a döntőre felkeltél így hamvaidból, mint egy főnix madár. Te, mint a rezidens meddene szakértőnk, valamint halftime show szakértőnk, ezt nagyon-nagyon fontos hozzátenni. Krisz mindig kiemelt figyelmet fordít a halftime show-knak, de erről beszélni fogunk később. Figyeljetek, fiúk, jó hangulatú kis vitára számítok azért itt, mert érdekes kis témákat hozunk. A Super Bowl-t és az ezzel kapcsolatos dolgokat egy picit a végére hagyjuk az epizódnak, csak hogy húzzuk, halasszuk, clickbait legyen, húzzuk nektek az időt, ahogy kell, hogy tudjátok, pörögjön az óra, hogy jobban nézzen ki a statisztika. De eldöntöttük, hogy tartunk egy kis vitát arra vonatkozóan, hogy milyenek az edzők. És vártam ezt a vitát a többiekkel. Mondom, ilyet szerintem a többiek felesége is nem, hogy valakivel várom azt, hogy vitázhassak, meg stb., tehát ez tök jó. De most arra gondoltam, hogy beszéljük meg azt, hogy az új edzők, akik ide érkeztek. Azoknál mit gondolunk, mik a benyomásaink, grédeljük ezt a hire-t, úgymond felvételt, hogy ő ezt az edzőt, hogy értékeljük, milyen lesz majd, milyen lesz az impaktja akár már az első évben. És onnantól fogom, megyünk majd tovább, mindenki ad 1-től 5-ig egy értéket, lehet neki törpontszámok, alávonások, stb. Tudjuk, ránk nem vonatkozik a nemzeti tanterv, szóval rendben vagyunk, nem lesz gond, nem kell egységes sztenderdek alapján figyelni itt a szögeit ezeknek a új edzőknek. A legnagyobb meglepetés szerintem rögtön bedobom, egyrészt azt, hogy most beszélgetünk az új emberekről, de az egyik legnagyobb meglepetés, hogy a Jets edzője maradt, fiúk, nem? Tehát szerintem az képest, hogy milyen fejek hullottak most itt ebben a off-seasonben, ami szokatlan volt. Peti, mit gondolsz? A mennyiségről, meg arról, hogy Glenn maradt, ami hihetetlen.
Tehát, hogy tényleg az itt a liga harmada lecserélte konkrétan a vezetőedzőjét, és a jelenlegi, talán a legrosszabb vezetőedző az NFL-ben, ő meg maradt a helyén. Tehát teljesen értelmezhetetlen a dolog, de nekem a kedvencem az az, hogy konkrétan a teljes tábot kicserélték körülötte, és pont pár órával a podcast felvétel előtt jött a hír, hogy ugye Frank Reich az új offenzív koordinátor New Yorkban. Na most erről két dolog, az egyik ugye ez a harmadik stintje neki, offenzív koordinátorként valahol, és ugye látom az X-en ezt a remek point, hogy akkor ez a Third Reich. Ez az egyik, a második pedig, hogy egyébként ennél egyértelműbb interim head coach kinevezés a világon nincsen, de azért az is, tehát hogy mennyire sajátos a Jetsnél, hogy ők február elején nevezik ki a megbízott vezetőedzőt. Mert hogy ez szerintem annak szól, hogyha Glenntől meg kell szabadulni, akkor Reich egyébként ezt el tudja vinni októbertől kezdve, vagy novembertől kezdve. Nem lesz novemberig Glenn vezetőedző. Tehát, hogy ha már ilyen gondolattal nevezel ki valakit offenzív koordinátornak, akkor mi a tökömért nem rúgott ki a vezetőedzőt? Tényleg csak ezt nem értem.
Én ezt akartam mondani, lehet, hogy van valami, amit nem tudunk. Nem láttuk a szerződését. Lehet, hogy meg volt szabva, hogy egy évig nem lehet kirúgni. Vagy tudjátok, lehet, hogy
hát jó volt az idő. De miért adsz neki ilyet?
Hát mert mi a Jets vagyunk, ilyet kell adni.
Na ez a legjobb válasz egy picit. Amúgy az egyik legpénzesebb ónerről van szó. Tehát szerintem ja, pénzügyi akadálya...
Valahogy jó borhoz idő kell.
Jó, de mondjuk ecetből nem lesz bor. Mármint lehet, én nem tudok róla, de nem értem. Tehát itt olyan fejek hullottak, srácok, ami számomra teljesen érthetetlen. És akkor jön az az edző, az a defensive guru, aki egy interception nem tudott szerezni az évben, tehát egy coverage-ot nem tudott felépíteni, és akkor ott vagy, hogy ő jó lesz, maradjon, érzem, hogy most be fog indulni. Mikor? Hol?
Jó, de tehát arról a csapatról beszélünk, ahol mondtad, hogy az egyik legpénzesebb tulaj, cserébe az egyik legidiótább, és az idióta tulaj még idiótább fia meddenezik, és az alapján dönti el, hogy mit fog csinálni a csapat. Tehát, hogy tényleg, Judith, hogyha, Judith innen nézed, hogyha innen nézed, minél logikusabb az egész. Tehát, hogy mindent megmagyaráz a dolog.
Krisz, akkor a Madden 2006 jó annyira, hogy reménykedjünk, hogy a Jets jó igazolásokat fog csinálni? Scoutolásra alkalmas-e?
Ahogy ők játszanak arra, szerintem igen.
Hoppá, jó, akkor ezek szerint digitális formátumban a Jets-szel számolunk, mint contender. De Oké, hát figyeljetek, kicsit lapozunk akkor szerintem arra a mesdjére, amit itt komolyan véve, hogy csapatok kirúgták, új edző. Most ez lesz itt a dolog. Egy kicsikét beszélgetünk a körülményekről. Én most ABC sorrendbe fogok menni, most nem tudom hirtelen a sorrendet, hogy mi alapján hulladtak a fejek. Egyetlen egy dolgot szeretnék csak hozzátenni, és kíváncsi vagyok, hogy ti erről mit gondoltok, hogy nagyon-nagyon sok nagyon jó vezető edző került a piacra későn. És itt elsősorban mondjuk egy Sean McDermottra gondolok, aki úgymond már szinte majd, hogy nem lemaradt, mert későn rúgták ki szerintem head coaching lehetőségről. Én szerintem volt olyan csapat, ami talán egy picit ezt elhamarkodta. Ezzel nem tudom, hogy egyetértetek-e.
Nem feltétlenül az, hogy elhamarkodták, de nekem úgy általánosságban szerintem azt elmondhatom, hogy annyira nem tetszenek ezek a vezetőedzői kinevezések. Eleve nem voltam lenyűgözve a felhozataltól. És hogy McDermott is nekem olyan, hogy szerintem neki nem baj, ha pihen egy évet. És új impulzusokat gyűjt. Szerintem ott jobban járt ő is azzal, meg még minden csapat azzal, hogy ő későn került ki a piacra, és nem tudtak érte versenyezni. Szerintem neki jót fog tenni. Kb. Mint a Mike Vrabelnél.
Aha.
Az az egy év szünet, el lehet menni ide-oda tanácsadóskodni, assistant head coachnak, és gyűjtsön impulzusokat, gyűjtsön új gondolatokat, picit pihenjen, mert azért a végére már tényleg szerintem az érződött, hogy picit ő is belefáradt ebbe, és utána jövőre meg az egyik top jelölt lehet a piacon. Tehát szerintem számára mindenképp ez volt az ideális forgatókönyv. Meg okay. Nem feltétlenül csaptam volna de rá én se, tehát hogy így jó, de ennyire későn már nyilván nem, de hogyha lehet, hogyha már január elején ott van a piacon, akkor se ő lett volna az első számú jelöltem.
Ez lehet. Az biztos, hogy azért azt láthatjuk, Krisz, hogy most azért nem, azért megint elsődlegesen az offenzív koordinátorok azok, akik head coaching, tehát vezetőedzői lehetőséget kaptak. Tehát úgy tűnik, hogy ez még továbbra is áll, hogy elsősorban ez egy támadó mentalitás, ami úgy tűnik működik a vezetőedzőknél. Ezt kijelenthetjük szerintem.
Pedig érdekes, mert most a Super Bowlba is, akik bejutottak ott, azért mindenhol a defense azért elég jobban dominált a szezon második felétől, meg akik alapból bent voltak már a divíziós körökbe, és inkább defensív oldali csapatokról beszélünk. Úgyhogy ez közben meg ebbe a szezonba kicsit megváltozott.
Egyetértek, mondom, itt a hiringnél is azért jöttek defensív coachok is, de most nem akarok még a neveket, nem akarom a neveket lelőni természetesen. De figyelj, vágjunk bele, srácok. Arizona Cardinals. Én úgy hiszem, hogy ez érett. Jonathan Gannontól ugye megszabadultak, és megérkezett egy új edző ide, egy bizonyos Mike LaFleur, aki nem tudná. Mike LaFleur különösebb meglepetés ebben nem lesz, srácok. Megint egy McVay coaching tree-ről érkezik. McVay fiatalkora ellenére ipari mennyiségben hozza a head coachokat a ligába. Őrület ez a coaching staff, őrület, amit McVay csinál. Szerintem már hosszú, mint 20 évig itt lennének edzők, ők sem tudnának ennyi HC-t kitermelni, mint amennyit McVay hozott a ligába. Mit gondoltok erről a lehetőségről, amit LaFleur kapott?
Hát, szerintem ez volt az egyik legszürkébb kinevezése ennek az edzőkeringőnek. Kicsit az volt a benyomásom, hogy így felkeltem, és megláttam a Twitteren, és így jó, oké. Okay. Tehát, hogy akkor mi a mai program? Tehát, hogy valahogy nem mozgatott meg a dolog. Aztán persze lehet, hogy baromi jól fog elsülni, mert tényleg ez a McVay coaching tree, ez borzasztó jól néz ki alapvetően, és biztos, hogy a Mike LaFleur egy kitűnő szakember, nekem egy picit a radar alatt mozgott. És tényleg borzasztó nehéz megmondani, hogy mi lesz belőle. Egyébként szerintem ő még a jobb kinevezések között lesz idén, De nem tudom, nehezen látom azt, hogy ez most akár rövid távon egy ilyen izgalmas projekt lehet. Uh-huh. És így nagyon nehéz iránta lelkesednem, miközben egyébként tényleg azt el lehet ismerni, hogy az alapján, amit tudunk róla, meg amit utána olvastam, meg amit a McVay coaching tree-ből jövő edzőkről tudunk, az alapján ez egyébként egy ilyen okés kinevezés. Tehát tetszik, hogy vállalt valamennyi kockázatot a Cardinals, hogy nem a Tomlinok irányába, meg a Stefanski irányába ment el. De hát nem tudom. És akkor lehet, hogy azért is nehéz lelkesednem, mert ha megnézzük a divíziót, akkor azért három marha erős csapat van ott, iszonyú erős vezetőedzőkkel, és ezekhez képest egyértelműen a LaFleur tűnik a leggyengébbnek, de hogy ez nem jelenti azt, hogy ő feltétlenül egy rossz kinevezés. Én erre egy ilyen B-t, egy négyest adnék, tehát hogy jó, nem tudok érte úgy megőrülni, és nem tudom azt mondani, hogy itt épül a következő dinasztia, de a legkevésbé se lepne meg, hogy ez a Cardinals egy kompetitív csapat lenne az irányítása alatt.
Ezzel amúgy egyetértek, amit mondtál, hogy kicsit olyan szürkének hangzik, de Chris felé akartam pont ezt a kérdést irányítani, hogy szerintetek ez a kinevezés, ez ilyen, nem akart senki se ide jönni, és maradt LaFleur, aki by the way, ugye egy közösen most már az AFC-ben van a tesójával, aki ugye Matt LaFleur, Green Bay Packersnek a vezetőedzője. Vagy szerintetek őt akarták, Chris? És mit jelenthet ez Kyler Murray-nek? Mert szerintem ez nagyon sok mindenkit érdekel, mert a piac és draft szempontjából ez kulcskérdés lesz.
Szóval én onnan fognám meg először ezt az egész dolgot, hogy maga a koordinátor kinevezés nem feltétlenül jelenti azt, hogy az egy főleg egy jó koordinátor esetében, hogy ő biztos jó head coach lesz. Teljesen más kvalitás kell hozzá, és kiderült az évek alatt, hogy maga a felvételi procedúra a vezetők és a general managerek szemszögéből nem feltétlenül jó. Oké, lehet egy stabil alap az, hogy tudtuk, hogy ő rettentő jól hívja a playeket, akár offenzív, defenzív oldalról, és hogyha ő fogja hívni majd head coach szerepébe is, akkor az már tud adni egy alapot. De az, hogy ő most hogy fog fölvenni, vagy mi alapján fog fölvenni maga mellé embereket, hogy fogja a csapatot menedzselni, esetleg úgy, hogyha ő hívja a playeket, akkor oda tud-e minden másra figyelni, ezt nem tudjuk mi se sajnos megmondani, és szerintem ezért lutri mindig egy koordinátor kinevezése, legalábbis nekünk, akár hívjuk magunkat szakértőknek, vagy nézők szempontjából is, mert nem láttunk bele maga a felvételi eljárásba, hogy ott vajon miknek felelt meg, és nem tudtuk meg igazából a kvalitásait ilyen szempontból. De ezt leszámítva, szerintem az összes offenszív koordinátor közül, akiket fölvettek, ő volt a legjobb erre a lehetőségre. Most akkor neveket nem hozok, mert beszéltük, hogy akkor majd mindenkire külön kitérünk, de szerintem ilyen szempontból ő volt a legstabilabb és a legforróbb is. Mert ugye ő neki nem egy jó szezonja van a hátam mögött, hanem azért több jó szezont is lenyomtak, egy stabil head coachtól jön, akitől elég sokat tudott tanulni, és nem csak belekóstolt a dolgokba. Az Arizonának jó lenne egy jó offenzív oldal, ha megtartják Murray-t, akkor még lehet, hogy belőle is lehet kihozni egy olyat, mint most Darnoldból, vagy nem. Ha nem, akkor meg mennek mással, de azért csak ott van egy top 3, vagy nem tudom, mikor húzták a wide receiver-ük neve nem jut eszembe hirtelen. Már ennyire rossz éve lett. Igen, Harrison. Ennyire rossz éve lett idén. Na szóval lehet, hogy még belőle is ki kéne hozni valamit. Erre pedig valószínű ő egy jó ember lesz. Tehát, hogy én ennyire szürkének vagy rossznak nem érzem ezt a kinevezést, bár amúgy meglepett, hogy Peti amilyen hangnemmel beszélt, végül az 5-ből egy 4-est adott, és én is inkább egy 4-est adnék, és azért nem adok rá 5-öst, mivel ugye koordinátor, és nem tudjuk, hogy milyen lesz, de én kifejezetten bizakodó vagyok az irányába.
Nem, nekem az, hogy hangnem az nem elsősorban a LaFleur személyének szólt, hanem annak, hogy valahogy nem érzem azt, hogy ez a Cardinals olyan igazán előre fogja mozdítani, és tehát messze vannak, és én nem tudok ennyire bízni Kyler Murray-ben, én nem tudok ennyire bízni ebben a rosterben, a liga legnehezebb divíziójában, tehát hogy nekem inkább annak szólt ez, hogy tudod, nem jött egy olyan név, nem egy akkora durranás, mint a Ben Johnson volt tavaly, vagy a Mike Vrabel, vagy a Liam Cohen a Jaguars-ben, legalábbis így első blikre. És inkább ennek szólt ez a szürkeség a körülményeknek, de LaFleurrel az égvilágon semmi bajom nincsen. Tehát, és a grédem az meg már inkább ezt jelezte, hogy maga az ember az jó, csak nem mozgat meg annyira a Cardinals még így sem.
Mondjuk szerintem nekik jobb ez, hogy egy olyan embert választottak, aki kizökkentheti akár jobb irányba, vagy akár rosszabb, de valamerre menjenek náluk. Szerintem pont nem az kell, hogy egy olyan régi öreg motoros hoznak, vagy valakit, aki egy stabil alapot tud behozni, vagy újra kiépít egy valamit. Szerintem a Cardinalsnál pont az kell, hogy ugorjunk el valahova egy nagyobb mértékbe. És azt, hogy most Brayből például idén nagy ugrást csinált a Patriotsnál, az azért ennyire nem volt várható, ezt beszéltük is az előző szezon beharangozónál. Tehát szerintem pont a Vrabel-ös téma az egy kiugró eset volt, és hogyha például idehoztak volna egy Harbaugh-t vagy valakit, szerintem az lett volna a szürkép kinevezés.
Na, nem szerintem azt kimondta, rossz lett volna, tehát hogy azt nem így jellemeztem volna, de majd rátérünk Harbaugh-ra.
Ja, amúgy kb. Összefoglaltátok, amire én is gondolnék. Az biztos, hogy egy kutya kemény helyzetbe került, és azt is kiemelném, hogy szerintem annyira nem volt vonzó a Cardinals, mert itt most előjött az a pont, hogy itt még LeFleur személyénél sem vagyok maga biztos abban, hogy itt most egy kicsit megkeverjük a kártyákat, és megyünk a kijelölt úton, csak egy más rendszerrel, amit le fog hozni. Vagy itt egy kicsit elkezdenek rombolni. Ezt még most sem tudhatjuk, szerintem, és úgy gondolom, hogy én amúgy nem rombolnám szét azt, ami van. És szerintem egy Brissettel fognak menni, és szerintem abból egész sokat ki tud hozni LeFleur. Szerintem a kvalitásaihoz képest, hogyha a Rams offenseből indulunk ki, az szerintem ilyen szempontból egy jó fit, amit ők itt találtak LeFleur személyében. Az más tészta, hogy ugyanabban a divízióban hozol embert, kb. Ez a Ben Johnson situ, és innentől fogva megvan a veszélye szerintem annak, hogy nehogy gyakorlatilag a Rams simázni tudja majd továbbra is a Cardinals-t, a tükör simán, mert tudják, hogy mi lesz a call, ismerik LeFleurt, stb., és a playerökön fog múlni, nem a play call-on, akkor már nagy bajban vannak. Tehát nem tudom, hogy tud majd LeFleur kibújni úgy egyáltalán McVay-nek bármilyen szempontból is az árnyékából. És ez szerintem egy szerencsétlen situ egy edzőnek. Ez a landing spot ilyen szempontból szerintem nagyon szerencsétlen, srácok. Tehát nagyon-nagyon nehéz lesz évente kétszer találkozni McVay-jel, ki tudja egy PO-ban. Ez innentől fogva ő McVay-jel lesz folyamatosan, és ez a szihéjének szerintem egy HC-nak sem tesz jót. Át kell ugrani rá a mesterét, aki amúgy lehet, hogy minden második lépését tudja. Másrészt azt sem tudjuk még, hogy mennyi volt McVay, mennyi volt LeFleur. Ezt sem tudhatjuk feltétlenül. Szerintem nagyon nehéz helyzetbe került, és én nem vagyok benne biztos, hogy ez, hogy gyakorlatilag a csoporton belülről hoztak embert egy ilyen csoportban. Ez szerintem nem volt egy okos irány. Én ezért erre adok egy 3-ast. Szigorú akarok lenni, és be akarok kötni valamibe. Tudjátok, hogy vagyok a Cardinals-szal. A személyében, hogy Peti is mondta, elégedett vagyok, de egy nagyon-nagyon-nagyon meglepően nehéz helyzetbe került szerintem ez az OC szihésen. Egyrészt az ownership is fura, sok szempontból a döntéseik nagyon-nagyon káoszosak tudnak lenni, kifejezetten rosszul draftoló csapatról beszélünk. Nem tudom, hogy a GM-ek hogy fognak majd hozzá viszonyulni, de jelenleg szerintem LeFleur egy piszok nehéz feladatot kapott, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy ő erre kész van, hogy ebből a szürkeségből kiráncsa a Cardinals-t. Én erre egy 3-ast fogok adni. 3.5 legjobb esetben.
Akkor menjünk a 3.5-re.
Menjünk a... Figyelj, nem kell megegyeznünk.
3-as fölé, 4-es alá.
Ja, így van. Így van. Jó, akkor menjünk tovább, srácok, Falcons. Mit gondolsz Chris a Falconsról, ahol ugye Morrison megváltak, hát mondhatjuk azt, hogy könnyes szívvel, de nem. És ugye kinevezték Kevin Stefanskit. Na, mi a véleményed erről a dologról, hogy alakul, mi az első benyomásod erről?
Én ezt kicsit előrébről közelíteném meg, mert előtte még Matt Ryant visszahozták, és kinevezték Head of Football-nak, vagy mi a pontos pozíciója. Ez eléggé üde színfoltot adott szerintem a Falcons drukkereknek, meg ott is kellett valami, ami miatt tényleg el tudjanak újra kezdeni bízni a csapatukba, és nem az, hogy ó, most ugyanaz lesz, mint tavaly vagy tavaly előtt. Ugye ez egy nagyon jó döntés volt, meg egy stabil alapot is tud adni, akár hogy jó irányba fog elindulni a csapat innentől kezdve. Én szurkolok mindig a csoportnak többi tagjának, mert minél jobb a csoport, annál jobb lesz a többi csapat is, úgyhogy én bizakodok, és akkor így térnék át Stefanskira is. Nála is kicsit úgy voltam, mint a többi nagy ágyúnál, hogy nem feltétlenül tudja jelenteni azt, hogy nagyon kiugrik a dolog, viszont én nála jobban bizakodtam, mert ugye a Brownsnál azért ott volt egy rossz general manager, egy rossz tulaj, és ő mégis minden rossz döntés ellenére általában kisajtolta a legjobbakat a csapatjából. Voltak persze olyan dolgok, hogy OBJ miért nem volt úgy használva Bakerre, milyen helyzetek voltak, és akkor, ha már megemlítettem Bakert, nekem ez lesz az egyik kedvenc része annak, hogy Stefanski ide került a Falconshoz, hogy nyilatkozott Baker ezzel kapcsolatban, hogy ők eléggé rossz hangnemben váltak el, vagy konkrétan Stefanski semmit nem írt neki, vagy mondott azzal kapcsolatban, hogy mi lesz Bakerrel, és így lett egy elég nagy tüske vagy szálka Baker testébe, és ő alig várja, hogy évente kétszer találkozzanak, úgyhogy azok jó meccsek lesznek, legalábbis én arra számítok.
Tetszik a pikantéria, amit behoztál, ez tetszik nekem. Adj egy grédet!
Én erre szerintem adok most egy 5-öt. Mégpedig azért, mert hogy ugye ide kellett az is, hogy rendbe szedjék a dolgokat. Ő egy elég erőskezű ember is, hogyha ugye esetleg a vezető vagy bárki beleszól az egészbe, félre megy, ő akkor is a csapatot össze fogja rántani, amire itt nagy szükség van, mert ugye itt van Bizsán is, akiről látszott, hogy meccsről meccsre egyre jobban a tölke ki volt az egészen, nem akart itt lenni, és kell a csapatnak egy stabilitás, egy erős vezető, és ezt ő meg fogja tudni adni, és szerintem ez kell ide, és benne még ott van a potenciál, hogy ez följebb is emelje. Tehát egy ilyen Vrabel kategória, csak szerintem jobb lehetőségekkel.
Na, nézzük akkor Peti, erre mit reagál?
Hát azért Vrabelt egy polccal magasabbra raknám, mint Stefanskit. Mondom ezt úgy, hogy egyébként én őt csíptem, és én nem rúgtam volna ki Clevelandből sem. Ott is más, csak úgy, mint mondjuk a BS-nél, olyan opciót nem nagyon láttam, hogy a GM és a HC közül csak a GM marad. Azt gondoltam, minden forgatókönyv, minden más forgatókönyv az benne van. Nem tudom, picit ugyanaz az érzésem, mint a Lafleurnél. Jó, jó, de nem tudok annyira lelkesedni. És akkor itt megint a QB. Tehát, hogy Michael Penix-et nagyon nehéz befogadnom. Én nem látok benne semmit. Tehát, hogy róla tudjuk, hogy ő mit tud, és nekem az a bajom, hogy Stefanski, hogyha mennek a Penix-el, akkor most megint... Stefanski össze tud köré rakni egy olyan offenszt, amiben nem tűnik teljesen használhatatlannak. Tök jó, odaadják neki a nagy szerződést, elfogy körülötte a csapat, elkezdik megfejteni, használhatatlannak néz ki, Stefanskit kirúgják, cap hell. Láttuk Miami-ban. Úgyhogy ilyen szinten én nem tudok annyira lelkesedni ezért a projektért sem, de egyébként Stefanski meg egy jó edző, egy jó kinevezés, és hogyha mondjuk Cousins-szal mennének, még akkor nem zárnám ki azt sem, hogy ez a Falcons ez jövőre küzdhet a csoport győzelemért. És ez egy playoff csapat lehet. Penix-el is talán, de nem tetszenének akkor a hosszú távú kilátásaik. Meg a rövid távúak is talán kevésbé. Azért ne felejtsük el, hogy Cousins az Stefanski keze alatt hozta a karrierje legjobb szezonját. Úgyhogy én erre adok egy 4-es fölét, és csak azért nem egy 5-öst, mert maga a Falcons projekt nem tetszik annyira, az irányító poszt és az első körös pick hiánya miatt, ami miatt pont a legfontosabb dolgot baromi nehéz orvosolni, és ilyen szinten szerintem rosszkor jött egy kompetens vezetőedző kinevezése, de ettől még Stefanski egy kiváló választás, talán az egyik legjobb a piacon. Úgyhogy 4-es fölét adok.
Én Krisztel vagyok, én erre 5-öst adok. Szerintem ez volt a legjobb. Nekem nagyon tetszik a fit. Limitált QB-ban nagyon sokáig el tud menni, és ez nagyon pozitív. Egyszer a Penix kísérletre úgy, hogy gyakorlatilag ugye így a top 10 körül húzták, így nem lehet kihúzni szerintem még a dugót. És Stefanski szerintem egy jó alap arra, hogy kiderüljön, hogy akkor most mire is elég ez. Én úgy gondolom, hogy ez az offense-nek is baromira jót fog tenni. A wide receiver-eknek nem biztos, mert sose tudta, amit te is mondtál, Krisz, ebben igazat adok, ezt az igazi első számú wide receiver-t kinevelni Stefanski, de ez szerintem nagyon sok jött az irányítókból is. Szóval nehezen tudom még hova tenni. Mert mondjuk egy Stefon Diggs meg nagyon jó volt a keze alatt, csak egy példát mondtam most természetesen, de tényleg nem tud Isten igazából azt az ő rendszerében kinőni egy Isten igazából egy olyan nagyon prominens wide receiver. Az igaz, hogy most oda kerül egy Drake London a keze alá, ami hatalmas lehetőség szerintem Stefanski számára, de mindig ez volt a jelenség. Viszont ahogy te is mondtad, Krisz, megint egyetérteni tudok vele csak. Bizsának ez egy óriási jó lehetőség, mert emlékezünk, hogy Nick Chubb, stb. Milyen szintű futósémákat tudott kirakni Stefanski az asztalra, és ne felejtsük el még azt is, hogy a támadófő is nagyon jól nézett ki, ami szintén amúgy szerintem jó a Falconsnál. Én úgy érzem, hogy itt nagyon szépen összeállt a csillagzat, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit tudnak kihozni új GM-mel. Tehát itt most új gárda is érkezik valamennyire, és ez szerintem fontos szempont. És azt fogom mondani, hogy Oké, ugye Ian Cunningham jön, aki a Bears-nek volt az Assistant General Manager-e. Nem tudom, hogy ez most mit jelent, nem tudok GM-et értékelni, abban a scoutingban még nem mentem bele, de úgy gondolom, hogy Stefanski jó helyre került, egy jó csoportba is, ahol nagyon hamar erős impaktja lehet, és szerintem ez a rendszer is feküdni fog neki, én úgy gondolom. Szóval én erre adok simán egy ötös, srácok. Nekem ez a kedvencem. És milyen hamar lecsaptak rá? Igen. Tehát Stefanski a piacon volt kb. 4 óráig, aztán, tehát még a kirakott húst az asztalon is megeszem, hogyha 4 órát kint volt. Tehát mint úgy kapkodtak érte, és a Falcon szerintem nem is tökölt azonnal leigazolta, ahogy csak tudta. Ez szerintem nagyon jó volt, egyetértek Petivel abban, hogy én sem értem, hogy a Cleveland miért szabadult meg tőle, de szerintem amúgy Peti, Stefanski szabadult meg a Clevelandtől. Ez az én tippem.
Ő jobban járt, tehát hogy meg,
igen.
Meg a szektától.
Így van. Innentől fogva
szerintem... Egyébként azt imádom, minden egyes grafikon, bármilyen QB statokról, mindenki így egy csomóban, és Shadow Sanders valahol a világ végén, bal alsó sarok.
Jó, a lényeg az az, hogy nem akart egy Pro Bowler irányítóval játszani. Na hát most ezt fogadjuk már el. Na jó, ugorjunk a következőre. Baltimore Ravens. Srácok, John Harbaugh érának vége. Azért ez egy több 10 éves, de 10+ éves... ciklusnak a vége. És szerintem Harbaugh-nak a úgymond örökségét azért el kell mondani, hogy ez a Ravensnek hozott egy gyűrűt. És amúgy egy erős identitással rendelkező Ravenst épített és tartott fenn. Szóval én Harbaugh-nak nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok érdemet adok. Majd lesz egy másik HC, ahol ezt még szóba fogom hozni. Az, hogy ő elment, az szerintem az offense-nek a folyamatos köhögése volt, amit tavaly láthattunk. És az, hogy elment, az szerintem egy picit már egy ilyen belefáradás is volt. A Ravens akart egy új ízt hozni szerintem Lamar és a csapat köré, és úgy hiszem, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a lehető legjobb döntést hozták. Nincs bajom Minternel, mert ugye ő gyakorlatilag egy pont defensív koordinátorként érkezik ide, ugye a Chargersnek volt a defensív koordinátora. Magához képest szerintem túl teljesítő Chargers defense-ről beszélünk. Nem ide képzelem el, ahol szerintem most az offenzív identitást egy picit a Ravens bocsánat, a defensív identitástól a Ravens most ellépett egy picit. Ez nem az a Ravens. Ez egy 25-30 pontos Ravens. Ezért gondoltam, hogy én Jesse Mintert inkább más csapatnál képzeltem volna el. Nem igazán tetszik a fit. És nem nincs az a bajom, hogy Minter lett head coach valahol, de én nem ide pakoltam volna. És nem tetszik, mert úgy hiszem, hogy ide egy offenzív guru kellett volna, aki a maximumot ki tudja hozni Lamar Jacksonból, hogy valahogy átlendítse a wildcard körön túlra. És nem vagyok benne biztos, hogy Jesse Minterben lesz meg ez. Nem tudom még, hogy ki lesz az OC, azt most meg se néztem, ezt nem tagadom, ez legyen az én restanciám, de most azt fogom mondani, hogy én nem ebbe az irányba mentem volna el, és én ezért erre a legjobb esetben is csak egy 2,5, de akár 2-est tudok adni.
Ez a van otthon McDonald's, vagy McDonald's, de hát, hogy kaphatunk-e McDonald's-ot, van otthon, és a Jesse Winter a McDonald's otthon. Az egész annak szól szerintem, hogy ugye 2 éve elengedték Mike McDonald-ot, és rájöttek, hogy hiba volt. Mert ugye az a 2 évvel ezelőtti Ravens, az azért működött ennyire jól, mert volt egy zseni a védelmi oldalon. És amint a zseni eltűnt a csapattól, jöttek a problémák. És ezért nagyon sok kreditet adok a Ravensnek, hogy észrevették, realizálták, hogy Harbaugh egy ilyen CEO típusú edző, aki akkor tud jól működni, hogyha megfelelő koordinátorokat nevez ki. És ezzel neki problémái voltak az utóbbi időben, nem sültek ezek, az ő hozzáadott értéke az pedig ez. Harbaugh-tól meg kellett válni, egyébként ugye ez a klasszikus kérdés, hogy 2 év, és akkor is azt mondtam, hogy mert borzasztó nehéz meghozni ezt a döntést egy 13-14 győzelmes szezonok után, de amikor az a kérdés, hogy megtartod a CEO-t, vagy megtartod a zsenit, tartsd meg a zsenit. Látjuk Detroitban.
Jogos.
Látjuk Baltimoreban, és elhozták azt a defensív koordinátort, akinek a felfogása talán a legközelebb áll Mike McDonald-éhez. Ilyen szinten nekem ez tetszik. Én erre egy 5-öst adok. Pontosan emiatt.
Hoppá.
Mert realizálták a hibát, javították a hibát. Lehet, hogy Minter nem fog sülni. Lehet, hogy nem lesz akkora siker, mint Seattle-ben McDonald kinevezése, de a gondolatmenetért azért, hogy volt egy elképzelés, és a saját hibájukat nem csak, hogy belátták, és nem eltusolni próbálták, ezt rontottuk el, nézzük meg, hogy tudjuk ezt javítani. Jesse Winter. Annyira adta magát ez a kinevezés, hogy szerintem, tehát hogy én azt gondoltam a Harbaugh kinevezés kirúgás után, hogy Jesse Winter a favorit. És megcsinálták, kinevezték azt az embert, meglátjuk milyen stábot hoz, azt azért tegyük hozzá. Én azt gondolom, hogy akárki érkezik offenzív koordinátornak a saját rendszerét, biztos, hogy át kell majd alakítani a picit, hogy már köré szabja, de egyébként nekem azon sincsen probléma, amit te mondtál, hogy ugye te inkább offenzoldali HC-t hoztál volna. Szerintem nincs annyira jó ez az offense, hogy ez legyen a Ravens identitásának az alapja. A defense szerintem sokkal jobb alapanyagokból áll. De offense oldalon tele van lyukakkal, ilyen összenem illeszkedő darabokkal, ott az a mindenképpen van munka. De azt gondolom, hogy Jesse Winter egy borzasztó jó védelmet tud felépíteni Baltimore-ban, és mondom, ez a McDonald's otthon. És nekem ez nagyon tetszik.
Ja, amúgy ez egy jó érve. Krisz?
Én is inkább Peti mellett vagyok, ardoskodok. Szerintem ő kinevezése, így akkor a te oldalodról, vagy magának az ő neve annyira underrated volt, mint az, hogy Herbertnek nem került be a neve a top 5 vagy top 3 MVP jelölésbe idén. Tehát ez a Chargers valamiért annyira ignorálják az emberek, és Minter az elmúlt 2 évben szépen egyre szebb eredményeket ért el, és szerintem az nem túlteljesítés, vagy nem úgy túlteljesítés volt, hogy jövőre még jobban bebukott, hanem szerintem az, hogy egyre jobban érett meg erre a feladatra, és ő a Baltimore-ban szerintem pont ezért lesz jó, hogyha ő fogja hívni például a defensív play-eket, valószínű ő fogja hívni, akkor itt ez a defensív oldal megint egy domináns lehet. Tehát, hogy ott van Hamilton, meg azért a nevek még mindig ott vannak, és azért többször észrevettük már, hogy ha egy játékos másik csapathoz megy, akkor újra ki tud belőle lejönni az állat, és itt nem ő ment el egy másik csapathoz, hanem a defensive coach, vagy ugye a head coach jön a csapathoz, és itt lehet az a jó új szájíz az egésznek, ami miatt az a defensív megint domináns tud lenni. És szerintem jól felhívtátok a figyelmet arra, hogy itt az lesz a kulcs, hogy ő milyen offenzív koordinátort fog találni, mert hogyha talál egy olyat, aki önmagába fog tudni működni, akkor ez a Ravens tényleg veszélyes lesz.
Ja, adj a grédet, adj!
Én a koordinátori kinevezés miatt adom csak a 4-est, amit mondtam, hogy ott van benne az a faktor, hogy ő koordinátor volt.
Ja, egy picit amúgy meggyőztetek. Egyetértek abban, hogy ha a defense-ra akar építeni a Ravens, akkor talán az egyik legjobb embert hozták erre a feladatra. Ezt abszolút elfogadom, ezt az érvet. Én más irányba mentem volna az ő helyükben, de ennyi. De amúgy elfogadom az érveket, és szerintem jó érveket sorakoztattatok fel, hogy azért valamennyire meggyőzzetek. Jó, figyeljetek, menjük el a Buffalo Billshez. Mert ott ugye elment Sean McDermott, aki amúgy az elmúlt közel 10 évben, azt hiszem 9 évet volt a HC, kifejezetten sikeres csapatot épített, és szerintem nem tudunk elmenni amellett a tény mellett, hogy egy loser kultúrából ő egy nyerő kultúrát épített. Sajnos, ahol a playoff alap lett, nem tudott elvárás lenni a Super Bowl. Ez csak elvárás tudott maradni, inkább így mondom, a Super Bowl. És ez szerintem tény. Ő arra jó, tipikusan ezt fogom mondani, hogy egy rossz csapatból nagyon-nagyon jót építsen, de nem fog tudni Super Bowl csapatot építeni a jelenlegi, amit én láttam ő belőle. A kinevezés Joe Brady, srácok. Na Peti, mit gondolsz Joe Brady kinevezéséről?
Hát nehéz megállni, hogy ne egyest adjak rá. Önmagában, tehát hogy és lehet, hogy a Joe Brady be fog válni, és hogyha a Ravensnél azt dicsértem, hogy mi volt ez a folyamat, amivel eljutottak Jesse Winterig, akkor itt meg azt kell szidni, hogy mi az a folyamat, amivel eljutunk Joe Bradyig. Tehát a kirúgom, amiről beszéltünk, és tényleg nagyon-nagyon sokat beszéltünk erről, nem is akarom feltétlenül, hogy megint egyre kibontani, de ha kirúgod az egyiket, akkor az miért nem a GM? Vagy miért nem rúgod ki mind a kettőt? Miért a HC-t vágott ki, amikor egyértelműen roszterépítési probléma van. De oké, kirúgtam a vezetőedzőt, majd megtartom a teljes tábját, és nem úgy megtartom a teljes tábját, hanem kinevezek belőle valakit a következő vezetőedzőnek. Azért, mert a QB azt akarja. Miről beszélünk? Ez nem egy contender csapatnak a döntési mechanizmusa. Ezt a Cleveland Browns csinálja. meg a Las Vegas Raiders. De ők se. Tehát, hogy most már ők se. És akkor arról még nem is beszéltünk, hogy Joe Brady még csak nem is az a zseni, akiről mondjuk, aki miatt tényleg elküldöd a jó CEO head coachot. Tehát, hogy neki azon az egy LSU-s évén kívül igazából minden arra utal, hogy ő egy ilyen közepesen jó offenzív koordinátor. És akkor most ettől kéne elhinni majd, hogy ez a Bills, ez most hirtelen Super Bowl esélyes lesz. Talán nem fog annyira nagyot bukni, de hát ez számomra védhetetlen a döntési mechanizmus is. Úgyhogy én erre egy kettesnél jobban nem tudok adni.
Hisz?
Nem fogom bőlére ereszteni, szerintem itt Peti, te leszel az, aki jobban beszélhet erről, csak a saját csapatod. Én azt mondanám, hogy igen, itt valószínű az volt a probléma, hogy itt a tulajjal lehettek problémát meg McDermonttal, és ezért volt az, hogy jó, akkor te mész, és akkor ellentem itt szeretnél Bradyt, és akkor így lett belőle Brady, és ezért nem változott semmi más. Tehát hogy szerintem itt ilyen személyes nézeteltérések lehettek, vagy már megunta az ígéreteket a tulaj, csak nem lát tovább a general managerig, aki tényleg a probléma. Minden esetre, hát igen, én azt sem értettem, hogy Brady miért a top 3 kandidát általában minden off-seasonben már tavaly óta, hogy ő elmenjen valahova head coachnak, mert ahogy mondtátok, ő egy átlagtól jobb, de nem egy nagyon jó offenzív koordinátor, úgyhogy én is ilyen 2-3-at tudok ráadni. Maximum azért adom meg a 3-at, mert hogyha Ellen boldog, akkor Ellen elviszi a csapatot, ameddig tudja.
Sajnos az utolsó mondatot, hogy sajnos. Ha Ellennek jó, akkor, és ő akarta, akkor szerintem nem volt más választása a Billsnek. Ezt fogadjuk el. Ellen boldogan kell tartani, hogy Joe Bradyvel akar dolgozni, akkor felvesz egy Joe Bradyt, kész. Tetszik a Joe Brady? Nem igazán. Joe Bradyt elfogadtam volna egy Cardinalsban. Joe Bradyt elfogadtam volna akár egy Dolphinsban, de nem a Billsben. Én sem értem személy szerint, hogy jött ez a Billsnek. Nagyon ritka az NFL-ben ez, hogy házon belülről promotálunk fel valakit. A Carmichael nagyon megosztó bennem, mert ugye ő lesz az offenzív koordinátor, aki azért volt jó időszaka a Saints-ből, de a vége nem nézett ki jól. Én most azt fogom mondani, a defensív, a DC tetszik, egy új fiatal tehetséges, ugye a Denverből hoztak DC-t, aki régen Bills játékos volt amúgy. Nem vagyok pessimista, és ha működik Ellennek, akkor jó. Ha most azt mondom, hogy csak Joe Bradyt nézem így naturban, én se adnék rá egy 2-3-osnál többet. De azt is elfogadom, hogy fiatal, szerintem a Bills bele akarja látni, hogy hú, van egy mini show McVay-ünk, nincs, ezt így nagyon-nagyon hamar szeretném kiemelni, hogy nem állítom, csak szerintem ezt gondolja a Bills.
Hogy ilyen kellően távolról, megfelelő szögben hunyorítva nézed, akkor talán.
Igen, csak hát nem lesz meg. Mindazonáltal azt is elfogadom, hogy ez egy Joe Bradynek a rendszere, hogy fogalmazzam meg? Nem tudom, emlékeztek az előző Bills koordinátorra. Aki amúgy egyáltalán nem volt rossz. És szerintem ő volt az, most hirtelen, mint ez, mert Freddie Kitchens-t akarom mondani, de nem ő, hanem hasonló a neve. Nem fog eszembe jutni, bocsánat.
Ken Dorsey. Hát ugye, de ugye ott is, tehát hogy annyira vicces volt, emlékszem, akkor az volt, hogy a BS minden alapozó mutatóban top offense, de nem jöttek össze nekik a dolgok, és kinevezték a Joe Bradyt, és elkezdtek összejönni, miközben egyébként az összes mutatóban visszaestek vele, és akkor micsoda zseniális húzás volt.
Igen, csak pont az van, hogy a Dorsey offense az amúgy összességében amúgy jobban nézett ki, mint a Brady offense, ezzel egyetértek, viszont nem volt tehát túl sok terhettet Josh Allenre. Hiába Josh Allenen múlik most a clutch, Bradynek sikerült egy olyan offense létrehozni, ahol sokkal jobb harmóniában van Cooknak a szerepe, a tight endeknek a szerepe. Nem megpróbáltak egy olyan offense létrehozni, ami fenntarthatóvá teszi Allennek a stílusát. És ez fontos. És úgy hiszem, hogy ez rendben van. Ebben szerintem Joe Brady jó, és szerintem ez volt az, ami tetszett Ellennek is. És ez az, ami tetszik a Billsnek is. Hogy ő fenntarthatóvá tették azt, amire Ellen képes. És erre építettek. Ebben látok logikát valahol, de azt nem értem, hogy miért downgrade-elsz? McDermotthoz képest úgy gondolom, hogy downgrade Joe Brady, ezt tartom. Amúgy eszméletlenül kockázatos. Ha ez bejön, szerintem ez olyan, mintha a konyhapénzt feltetted volna a pirosra Vegasban. Ha bejön, rohadt jó vagy, mert felújítottad a házat. Ha nem, akkor mész haza. És ez most tök ilyen volt. Ha ez nem jön be, ez a Josh Allen érába is kerülhet szerintem a Billsnél. Ezt ennyire komolyan gondolom. És ez egy év alatt ki fog derülni. Ezt most tartom, srácok. Ezt totálisan tartom. Tehát nem fogod tudni megtartani Josh Allent, hogyha szerintem ez nem fog működni. És itt legalább, itt a PO-nál több kell majd. Itt legalább most már megint a Super Bowl-ig kell menni és csattogni, mert itt volt a nagy esély, és akkor kinevezed azt, aki miatt egy picit amúgy úgy érzem, hogy nem sikerült. Na mindegy, ne menjünk ebbe bele. Ne menjünk ebbe a részébe bele. Nekem sem tetszik annyira, a kettest el tudom fogadni. Én sem adnék rá többet. Menjünk a következőre, mit szóltok? Mert a Cleveland Browns kinevezte Stefanski helyére Tad Monkent. Tad Monkent, srácok. Oké. Mielőtt ebbe belekezzek, kérdezzük meg először Kriszt.
Kettőt, menjünk tovább.
Akkor kérdezzük meg Petit, hogy erre a kettesre mit tud mondani?
Hát ez... gondolkozok itt is az egyesen. Tehát, hogy eleve megint... Ahogy megcsinálták, tehát hogy a Stefanski kirúgás, beszéltünk róla, oké, fogadjuk el, de hát mi volt ez a döntési mechanizmus megint, meg ez az interjúzási folyamati házi feladattal, meg tököm tudja, milyen hülyeségekkel. És ugye tényleg az volt a cél, hogy azért kell mindenképpen offense oldali vezetőedző, mert meg kéne tartod is Schwartzot, de nem akarjuk vezetőedzőnek, mert azt tudjuk, hogy az problémás, az nem megyünk sokra. És már végén mindenki visszamondta, és jó, ki az utolsó elérhető offense oldali vezető, hogy Todd Monken, jó, legyen ő. és akkor erre Schwartz meg közül, jó, hát akkor én is szeretnék távozni, kapjátok be. Tehát, hogy, és meg tudom érteni, kicsit olyan volt ez az egész, mint tavaly, amikor a Gerard Mayo volt a Patriots vezetőedzője, és jöttek sorba az offenzív koordinátor jelöltek. És akkor az volt a mondás, hogy azért, mert nagyon sok embert meg akarnak interjúztatni, meg akarják őket hallgatni, hogy ki hogyan építeni ezt az offenzt. És tényleg jöttek a jobbnál jobb nevek, rengetegből lett azóta OC, jobb OC-k, rosszabb OC-k, de nagyon sok név. És akkor egyszer csak a semmiből, tehát hogy még az interjú listán se volt rajta, kinevezték Alex Van Peltet. És akkor úgy mindenki nézett, hogy ez most honnan jött, és utólag derült ez ki, hogy a Mayo annyira idióta volt, hogy mindenki azt mondta, hogy köszönöm szépen, én akkor ezt így visszadobnám. És az Alex Van Peltet a liga egyik legjobban fizetett offenzív koordinátorává kellett tenni, miközben soha nem hívott playeket korábban, azért, hogy elvállalja élete legnagyobb lehetőségét, az élete legnagyobb ugrását. Tehát képzeld el, hogy azt mondják, hogy figyelj, te soha büdös életben fogsz ilyen magasra jutni, ilyen magas pozícióba. Kéred ezt? Hát, hajlandó vagy nekem ennyit fizetni? Akkor igen, akkor megegyeztünk. Na itt is ez van, hogy már nem maradt más. Todd Monken maradt. És Monken egyébként egy jó offenzív koordinátor. De hát 60 éves. Mi a terv vele? Tehát én ezt nem értem, és akkor tényleg az, hogy az egészen az látszik, mint hogyha feltettek volna mindent arra, hogy oké, offenzív oldali vezetőedző, lehetőleg Grant Udinski, ahol jó sok után volt B-terv, C-terv, D-terv, és akkor eljutottunk nagyon nehezen a Z-ig.
Hát ez az érzésem nekem is, Peti.
És hogy tényleg annyira Clevelandes az egész, és közben értem, hogy miért mondta vissza mindenkit. Nem elég az idióta interjúzási folyamat. Teljesen kilátástalan egy csomó szinten ez a Browns. Nem akarom megint a Shattered Band, de ott van ő is. Meg a körülötte levő hype. Csak belebukni lehet, és a Todd Monken most tipikusan ilyennek tűnik, hogy őt viszonylag könnyen el lehet innen távolítani. Egyébként még akár működhet is. Én nem tudom képzelni, hogy egy jó középcsapatot csinál ebből a Brownsból, mert tényleg nem azzal van a baj, hogy Monken egy rossz szakember lenne, mert nyilvánvalóan nem az. Láttuk neki a karrierjét, láttuk a renoméját, nem erről van szó. Csak hogy tényleg ezért kellett elküldeni Stefanskit. Tehát ugye én erre adok egy-egyest, és megint nem a személy miatt, hanem ahogy eljutottunk ide.
Adok rá egy kettest, mert járhattak volna szerintem rosszabbul is. Maga a személy az... Szóval ő abban a két georgiai évből él, Peti. Ezt emeljük ki. Meg volt egy jó éve a Ravensben.
Szerintem a Ravensnél jó volt. Ott nagyon szépen kialakította azt az offenszt Lamar Jackson igényeire és erősségeire.
Az örökség is volt. Az örökség is volt. Hát az emő építette, azt úgy megfoltozgatta, és akkor hagy szóljon. Azért Lamar Jackson egy MVP év után volt 22-ben.
Oké, okay. De mindenki látta, hogy azon az offenszen módosítani kell.
Megtanította passzolni. Ez teljesen valid. Ezt teljesen elfogadom tőled. Viszont annyi, hogy ő már egyszer megbukott a Brownsnál. Ő volt a Freddie Kitchensnek a offensive koordinátora, és úgy gondolta a Browns, hogy tehát gondoljunk egy picikét a Browns organizáció fejével, mit szóltok. Nem egyszerű amúgy, nem egyszerű, mert na, mindegy. De fogták, nevezünk ki egy edzőt, aki már egyszer megbukott nálunk koordinátorként, mert egy év után leváltották. Aztán nevezzük ki azt, aki miatt amúgy Harbaugh-t egy picikét ki kellett rúgnia a Ravensnek részben, mert nem működött az offense, egyszerűen nem működött. Ezt ki kell mondani. És leigazolták úgy, hogy valójában van egyetlen, kettő darab playmaker van ebben a offenzív oldalon jelenleg a Brownsnál. Van egy Jatkinsod, aki tényleg szerintem nagyon jó, és van egy Fenninet, és mind a kettő egy rookie évről jön. Mit tudsz ezzel kezdeni? Kiöregedett a falat, annak annyi volt, az gatya, Peti. White receivered nincs, nem létezik. És van egy brutális védelmed. És akkor erre ez a válasz?
Ami azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokat köszönhet a sémának. Mert a játékos anyagban annyira nem feltétlenül kiemelkedő. Azért ott is vannak lyukak, és Schwartz nélkül biztos, hogy vissza fognak esni. Persze Garrett ott van, az mindig ad egy magas padlót, tehát hogy ezt elfogadom, de hogy azért több a lyuk ezen a csapaton, mint a megoldott
itt volt, pozíció. Itt volt a lehetőség, akkor nevezd ki Schwartzot.
De miért? Akkor... Hát arról is tudod, hogy az bukta.
Arról is tudod, hogy bukta, de így meg mi lesz? Lesz egy frusztrált defensív koordinátorod. Hát ez sokkal jobb. Nem? Tehát most Heslemék mit gondoltak?
Hát ezért kellett volna nagy takarítást végezni. Vagy megtartani még egy évre Stefanskit, aztán majd megint célnek keresztül mindenkit, ha nem működik.
Jó, de induljunk abban, hogy ő menni akart.
De toldozni akartak egy olyan csapatot, ami darabokban van. Itt nem toldozod, fordulod, lebontod a padlóig, és majd az alapig, és majd onnan visszaépíted. Nem az, hogy jó, hogy akkor még ezt is megtoljuk, meg azt is, és akkor lesz belőle valami Frankenstein szörny.
Itt inkább eladod a csapatot.
Hát egyébként az lenne a legjobb mindenkinek.
Ja, alig várom, hogy draftoljanak egy safety-t majd, meglátjátok. Az lesz itt a jó. Na mindegy, fél, meglátjuk. Nekem se tetszik ez, srácok. Ez kifejezetten mellé ment. Oké, srácok, Las Vegas Raidersnél úgy néz ki, hogy Clint Kubiak. Carroll után. Carroll szerintem egyértelmű átmeneti évnek tűnik ez a dolog. Mit szóltok a Kubiak kinevezéshez, Peti, szerinted?
Nekem tetszik. A reális jelöltek közül szerintem Clint Kubiak volt a legjobb elérhető fiatal, tehát azok közül, akik még nem voltak vezetőedzők, nekem ő volt a kedvenc opcióm a Grant Tudinski mellett. Én azt gondolom, hogy ez egy jó választás, ide nagyon-nagyon kell a stabilitás, azért ugye itt óriási edzőkeringő volt, a Pete Carroll kinevezés a teljes tábjával együtt iszonyatos mellényúlás, tehát a Chip Kelly-vel, aki a play callingon kívül a munka összes részét utálja, nem tud emberekkel dolgozni, Carroll saját emberei mindenhol megbuktak, egyszerűen gusztustalan volt, ami ott történt, ugye nem feledjük el, hogy ők még azt hiszem, még a Josh McDanielsnek is fizetnek, még a Pierce-nek is, tehát, hogy én attól féltem, hogy itt majd jön valami nagy olcsó jánoskodás, és kineveznek valami, ők nevezik ki a Monkent, mondjuk. Tehát, hogy valami ilyesmitől féltem itt a Raidersnél, ehhez képest Kubiak óriási kellemes meglepetés, és azért itt az 1-1-el és Mendozával ebből még egy nézhető, egy jó offenz is lehet. És most végre úgy érzem, hogy valamerre elindult a Raiders. Ugye ez lesz a jó irány, azt nem merem 100%-ra mondani, De tetszik alapvetően a gondolkodás, és amit itt elkezdtek építeni, úgyhogy én erre egy 5-öst adok.
Peti?
Mármint Krisz.
Igen, Krisz, bocs.
Én vagyok az egyedül, aki nincs ennyire magason ezzel, mert lehengerlő, amit most összerakott a Seahawks-szal, tényleg nagyon jól elkezdte használni, Darnoldot tök nyugodt, nem csak Nijikba van tömve, volt, amikor fellépett a futás, volt, amikor kapékat használta jobban, nagyon jól szétterítette a lapokat úgy, hogy senki ne tudja, hogy melyikkel játszik valójában, így kell egy jó offenzív koordinátornak, de ez az egy éve volt ennyire kimagasló, és én pont ez az egy év miatt még nem adtam volna ekkora hatalmat neki, meg én a helyébe is azt mondtam volna, hogy még egy évet megmutatom, hogy tényleg tudunk ilyen faszák lenni, és aztán akkor adjátok ide a világ összes pénzét nekem több évre. Nekem ez kicsit túl hamari kinevezés volt.
Nem mondasz hülyeséget, Krisz. Most még simán lehet az, hogy Kubiaké van Year Wonder, mert maga a Saintsnél nem volt azért lenyűgöző, nem mutatott ott se rosszul amúgy,
Amíg voltak játékosai, addig nagyon-nagyon jól nézett ki az a Saints offense. Előtte is azért, hogyha megnézed neki az útját, 49ers, Shanahan alatt, Broncos, Vikings, szerintem azért nem egy ilyen one year wonder ő, inkább van wonder year a sok jó mellett.
Oké, ezt elfogadom. Én azt fogom mondani, hogy nekem tetszik ez a kinevezés alapvetően. A kockázatával együtt, én ezt a kockázatot azért tartom, amit Krisz mondott, mert ez valid, de alapvetően én is úgy gondolom, hogy a piacon lévő legjobb opciót sikerült talán megfogni a Raidersnek. Ez 1-1 mellé különösen tetszik, és úgy hiszem, hogy Kubiaknak, ami szerintem egy kicsikét erőssége, és ez nagyon tetszik, hogy nagyon szépen tud olyan offenszt építeni, ami úgy tűnik, mintha egy emberen múlna, de valójában nem. Zseniális a futójáték, zseniális az, hogy van egy most is egy GSN, akire azt gondoljuk, hogy mindent ő kapel, de nem, mert mellette gyönyörűen van használva, mozgatva mindenki, tehát egy nagyon összetett divers rendszert futtad, ahol egy kicsit az egyén háttérben van szorítva, és ez szerintem nagyon jól fog jönni a Raidersnek. Szerintem ott system over player van, hiába hangsúlyozom megint, egy zseni GSN-ünk van, meg ehhez hasonló ott a Seahawks-nál, de amúgy ott szerintem, és ott McDonald-dal nagyon szépen szerintem ők szinergiában együtt tudnak dolgozni. Én abban reménykedek, hogy meg fogja tudni kapni ugyanazt az analitikai, szemiautista, funkcionálisan tényleg ráfókuszáló embereket, akik ugyanitt vannak, akik még nem is azok a CEO mentalitású edzők, hanem tényleg oda mennek azok a picit ilyen statisztika guruk, akik ugyanezt tudják majd neki biztosítani, amit szerintem a Seahawks most megadott neki. És remélem, hogy ezt a kultúrát tudja elvinni a Raidersnek, ami gyakorlatilag patika mérlegen van kimérve, mert erre van szüksége szerintem ennek a picit kaotikus franchise-nak, ahol amúgy lennének lehetőségek, hogy most kivételesen vannak erőforrásaik, hogy építkezzenek. Tetszik a pick, én azt mondom erre, hogy 4-es. Jó. Jó, srácok, menjünk a következőre, mit szóltok. Ez pedig nem lesz más, mint a Miami Dolphins, ahol Mike McDaniel elkerült, ugye tudjuk, hogy úgy néz ki, hogy akkor OC lesz a Chargersnél, meg sem említettük a Brownsnál az ő személyét, de hát mindegy, és kinevezték Jeff Heflit, a Green Bay Packersnek a volt defensive koordinátorát. Mit szóltok ehhez, Krisz?
Nem tudom, elmondom őszintén, ezt a Dolphins se tudom így hova tenni, hogy most egy defensive orientált head coachuk lesz, Tuával tovább kell lépni, vagy Tuától tovább kell lépniük. Lehet, hogy pont akkor ez egy új kezdetet jelent azzal, hogy defensive coachot jelöltek ki head coachnak, vagy koordinátort. Huffley nem volt rossz egyébként, tehát emlékszem, amikor Bence szitta, mennyire rossz volt a Packers defense, és akkor jött ő, mondtuk is, hogy na figyelj, ő benne lesz potenciál az egyetemen, azért jól nézett ki, és tényleg hozott egy jó, vagy összerakott egy jó Packers defense-t, főleg így, hogy megkaphatta volna Parsons egész szezonra. Benne például látom a potenciált, hogy ő belőle is lehet valaki, de én ezt nem éreztem se szexinek, se nem szexinek, de ez lehet, hogy maga a franchise miatt van ez velem, és még mindig bennem van a McDaniels féle ellenszemben.
Oké, hanyast adsz rá?
Hát én pont ezért adok egy 3-ast akkor, hogy az én semmilyen.
Oké, Peti?
Nem tudom, eleve megint Mike McDaniel-nél is ugyanaz, mint a Stefanski-nál, hogy amikor a piacon elérhető egyik legjobb jelölt lesz, a kirúgott vezetőedződ, akkor biztos, hogy ki kellett rúgni. És értem, hogy rámentek Harbaugh-ra, akkor se tetszett volna. Tehát, hogy ugye a Harbo kirúgás után rúgták ki meg Danielt, szóval ennél jobban semmi nem mutatja, hogy mi lett volna itt a cél, az se tetszett volna. Hát én Heflitől se vagyok elájulva. Értem, hogy ő nagyon ügyes defensív koordinátor, de hát én még emlékszek a Boston College-os időszakára, ahol negatív mérleggel zárt. 22-26-os mérleget tudott felmutatni 4 év alatt. Ami így, hát nem kimagaslóan rossz, vagy nem kiemelkedően rossz, de hát meg a Boston College persze nem egy ACC nagyágyú, azt is tegyük hozzá. De hogy amikor a Boston College-nál megbuksz, majd utána viszonylag rövid időn belül NFL head coach leszel, hát tudja a franc. Nehezen tudom ezt pozitívan megítélni. 2-es és 3-as között vacilálok. Talán azért adok egyedül 3-ast, mert fiatal jó koordinátor volt, és emiatt egy kicsit könnyebb belelátni, hogy akár még működhet is. De ez a nagyon jó indulatú 3-as alá.
Heflin szerintem tud zongorázni, de nem tud zongorát építeni. És ez látszott a Green Bay Packerson is. Jók voltak a play call-ok, jó volt az a defense. Nagyon-nagyon tetszett. Tehát tényleg tök jó. De az, hogy azt mondjuk, hogy elit a Green Bay Packersnek a defense, az az kellett, hogy igazoljanak egy Parsons-t. Egyszerűen nem tudott kiemelni akár első, második körös edge-eket olyan szintre, sose tudott kinevelni és úgy bánni ezekkel a fiatal edge-ekkel, hogy ki tudja hozni belőlük a maximumot. Nekem ő tipikusan annak tűnik, aki nem erre volt feltétlenül szüksége szerintem a Dolphinsnak. Úgy, hogy romokban van a defense-ed. Ha megvan benne ez, akkor viszont nekem ez tetszik, srácok. Nekem ez abban az esetben tetszik. Ha Heflin az, aki tényleg ők úgy gondolja a Dolphins, hogy figyelj, mi most szerzünk 1-2 nagyobb nevet, és bedugjuk neked a keretbe, kezdj el velük dolgozni, aztán hajrá, akkor oké. Okay. De szerintem ez az építkezés a Dolphinsnál ide, vagy az lesz, hogy nagyon hamar veteránokat fognak hozni szerintem, ami meglepő, szerintem a Dolphins jelenlegi helyzetét tekintve, de amúgy ez működhet. Működhet, ha ő jól tud rekrútolni majd, és valahogy oda került Parsons is, és szerintem ennek a defensive koordinátor személyének kellett, hogy legyen benne valamilyen jellegű súlya is, a fizetésen túl persze. Én azt fogom nektek mondani, hogy én egy kicsikét optimistább vagyok, hogyha ezt jól fogja meg a Dolphins. Én erre azért lehet, hogy tudok adni egy 4-est. Szerintem egy jó koordinátor. A play call-ok maga tetszett. De nem tetszik, ahogy bánik a játékosokkal és a játékosaival, mert nem látom azt az extrát bennük, amiket ő hozna ki. Volt egy 2 éve, és nem láttam, hogy a 2 év alatt mondjuk a fiatalok jobbak lettek volna. Nem tudom, értitek, hogy mire akarok célozni. Beleültek a rendszerbe, ment a play call, jó volt, nem volt jó, oké, lesz le a pályáról, majd jön a következő, meglátjuk. Akkor most jön Venness, oké. Nem tudom, ha ezen túl tud lépni Heflin, és el tudom hinni, hogy ő tényleg be tud majd integrálni ide játékosokat, és fel tudja őket építeni, akkor hajrá. De a HC kvalitást nem vagyok meggyőzve, de én erre valamiért jó érzésem van, én adok egy 4-est.
Na.
Igen. Nem, magamat is megleptem ezzel, de ez a nagy alapján sokat.
Meggyőzted magad.
Így van. De amúgy tényleg, ez a Grimmy Packers, én ezt láttam. Hogy valahogy nagyon hamar plafont fogtak a játékosok, pedig fiatalok. Volt még bennük lehetőség, de olyan tehetségek maradtak. Ennyi. Jó, menjünk a következőre, ami szintén egy meglepetés, látszott. New York Giants, Brian Daboll, John Harbaugh. Ezt most kezdem, hogy mit szóltok, mert erre annyit tudok csak mondani, hogy nem tudom elképzelni, hogy lett volna másik csapat, ahova el tudtam volna képzelni jobban Harbaugh-t. Mert a kultúrába, amit a Giants szokott csinálni, ez Harbaugh. Ez Harbaugh. Tradíciók. Nem tudom, ez nekem olyan tipik Giants-es kinevezés volt. Még ha azt mondják, hogy visszahozzák Eli Manninget, akkor azt mondom, hogy hát gyerekek, a maráék már megint megcsinálták. Egyszerűen hoznak egy olyan embert, aki olyan beszélgetős, kirakatos, 20 évig el tudom majd nézni. Ez nagyon Giants-es lett. Mint fit, amúgy tetszik. Mint fit. de a Giants nem tudott megágyazni egy D-ballnak se, ami amúgy nem tudom, hogy hogy sikerült nekik. De valahogy úgy érzem, hogyha valaki kinevezhette Harbaugh-t, az tipikusan a Giants lett volna, és ők ezt meg is tették. Az, hogy ő erre a legjobb ember, ebben egyáltalán nem vagyok biztos, pont az okok miatt, amit Peti felsorolt. Nem tudom, hogy tud nekem olyan OC-t meg DC-t hozni Harbaugh alá, hogy ő megint clock manager-en, a sideline mellett vitázon, korrektő, azt mindig jól csinálta amúgy a bírókkal. Ő ebben volt jó. És meglátjuk, hogy tud a kultúrát hozni, amit tudjuk, hogy elveszített ő már a Ravensnél 10 év után egy öltözőt, de azt is el kell fogadni, hogy egy 7 évig meg gyönyörűen kézben tartotta az öltözőket. Ez nekem alapvetően hiába egy nagy név, szürke, és ezért adok rá egy 3-ast.
Ugye, mert nagy lett az OC.
Az amúgy nem rossz, tehát Darth mellé szerintem az nem rossz.
Jó, az érzésem ez a Harbaugh kinevezéssel, hogy a legfőbb oka ennek az volt, hogy Tom Coughlin már nem volt elérhető.
Ó, ugye ezen kicsit úgy érzed, hogy mara így, már így a demencia meg a kokainos delírium alatt így azt mondja magának, hogy hú, erről a Harbaugh gyerekről hallottam, ez 10 évig nagyon jó volt, biztos van még 45 éves fiatal, hozzuk ide. Tehát, hogy nem orientált a faszi, hogy...
Igen, tehát, hogy megnézed a Coughlin-ére, úgy tudom, hogy 15-ig volt Coughlin, és utána jött a Ben McAdoo, Steve Spagnuolo interim volt, Pat Shurmur, Joe Judge, Brian Daboll, meg interim volt ugye a Kafka. Uh-huh. Ezek ilyen fiatal nevek, fiatal, feltörekvő koordinátorok voltak. Egyébként szerintem a D-ballról nem derült ki, hogy ő egy rossz vezetőedző lenne, még hogyha a végére már nem lehetett vele menni. Ez egyértelmű. És picit az volt, hogy most itt próbáltunk ilyen figurákat kinevezni, ez nem jött be. Akkor térjünk vissza a jól megszokott, jól bevált, ismert névhez. Ki a legnagyobb elérhető ismert név? Ó, Harbaugh. Akkor jöjjön ő. Nekem az a bajom ezzel, hogy persze a padlót az nagyon megemeli, és lesz nagyon sok 8-9-10 győzelmes szezon. De mi a következő lépés? Hogy a plafon meg baromi alacsonyan van, és szerintem ezt láttuk Baltimore-ban.
Hát ez a keret még nincs kész, Peti. Ez a keret főleg offenzív oldalon nincs kész.
Én azt értem, nem is azt mondom, hogy itt az első évben kell, de hogy utána akkor mi a következő lépés? Kirúgott Harbaugh 8-9-10 győzelmes szezonok után? Nyilván nem. Nem csinál ilyet senki az NFL-ben. Mert hogyha azt mondod, hogy oké, Harbaugh-val megyünk, amíg el nem érjük ezt az alacsony plafont, és majd akkor utána eldöntjük, hogy kit akar. Tök jó, oké, benne vagyok. De nem ez szokott történni, hanem inkább lehúznak 6-7 évet ilyen szezonokkal. Ami persze jobb, mint állandóan top 10-ben draftolni. Oké, ezt aláírom, de hát ez a purgatórium. Tehát, hogy azért ez se annyira királyhelyzet, és nekem ez a problémám vele, és ezért nem tud ez nekem tetszeni. Nem fog belebukni Harbaugh jó eséllyel.
Így van, túl jóba lesz maráékkal.
meg lesznek győzelmeik, tök jó. De mi fog történni utána? És nekem ezért 3-as.
Na, Krisz.
Egy valamire nem gondoltatok. Na. Mi lenne, hogyha a defensív koordinátor Tomlin lenne?
Az. Így a 2010-es évek All-Star-ját idehozzák.
Ja, de viccet félretéve egyébként teljes mértékben Petivel egyet tudok érteni. Nekem is ez volt, hogy ő arra lenne ide jó, hogy pár évig egy jó stabilitást idead, egy kultúrát megteremt itt a Giantsből, kizökkentik őket a bottom 10-ből, és akkor utána valakit ki lehetne nevezni a helyére, aki meg fölemeli őket már Super Bowl szintre, de Harbaugh-val nem ezt fogod csinálni, ahogy mondtátok is, és teljes mértékben egyet tudok érteni ezzel kapcsolatban, úgyhogy nekem is ugyanez volt, hogy ez a 3-as, hogy jó is, meg nem is.
Ide nagyon McDermott kellett volna. Fú, ide szerintem ő lett volna a legjobb, véleményem szerint. Oké, srácok, következő csapat, és már a vége fele járunk. Pittsburgh Steelers Mike Tomlin helyére elhozták Mike McCarthy-t. Mike, oké, láttunk már ilyet még a Chicago kinevezésénél. Hagyj kezdjem, srácok, mert nem utálom annyira ezt a kinevezést, mint kéne, ezt kimondom. Sajnálom. Mindenki ki van akadva. Egyre többet belegondolok, hogy Ami alapvetően Mike McCarthy szerintem, még ha nem is tartom egy top edzőnek, de amúgy egy jó edző. Ezt mindenképp alá kell, hogy írjam. Másrésztről viszont ebbe a kultúrába szerintem illik. Ennyit tudok erre mondani, hogy valahogy meglátom abba a Steelers-ös fekete arany és a sárga esőkabátban, és valahogy úgy érzem, hogy ez működni fog. Nem tudom miért, fogalmam sincs. De úgy érzem, hogy ő valahogy ebbe a kultúrába, ami a Steelers kultúra, mint a város, ahogy szeretni fogják, és ez szerintem szempont a Steelersnél. Ha beáll a Steelers mögé a szurkolótábor, van egy buy-in, akkor azt szerintem fel fogja rázni ezt a franchise-t, akik amúgy évek óta nem tudnak nem a 21. pikken húzni, akik évek óta nem tudják megoldani az irányítót, de egy kicsit úgy érzem, hogy Mike McCarthy-ban megvan ez a, tudjátok, hogy van ez a blue color feeling, amire szerintem szüksége van újra a Steelers csapatának, hogy szerezzenek egy nagy Benga irányítót, aki valahogy kezdjen el működni. Nem tudom, hogy fogják ezt megoldani, de valahogy nem tudom, hogy miért érzem ezt, de én úgy érzem, hogy valamiért már McCarthy fel fogja rázni a Steelers franchise. Szóval úgy van, két év múlva ki fog menni, az is lehet, hogy ennyi volt, de valamiért úgy érzem, hogy Mark McCarthy fel fogja tudni rázni a közösséget, a Steelersnek a szurkolóit csak a személyiségével, és hogyha ő erre rá tud lovagolni, mert amúgy nem volt rossz a Cowboysnál, nem rossz, hangsúlyozom, nem azt mondom, hogy kiváló volt, de megint az a baj, hogy payoff nyaldosok lesznek, és ez a baj. Itt látom csak a kockázatot, de maga a fit nekem annyira tetszik, hogy ez hihetetlen, és ugyanúgy fogom értékelni ezt, mint a hárbós dolgot, hogy adok rá egy hármast amúgy. Egy hármast adok.
Megvan nektek a Rick és Mortit néztek, nem?
Igen.
Na, megvan az, amikor Ricknek lemerül az aksia, és bemennek az aksiba, és elmagyarázza, hogy építette ezt a hülye taposógépet, és akkor az, amivel ellátják magukat az emberek a miniverzumban, ő meg az extra energiát lenyúlja az aksiba, és hogy ez rabszolgaságnak tűnik. És akkor szépen elmagyarázza, hogy ez hogy működik, és ez rabszolgaság extra lépésekkel. Tehát ez a 9-8-10 hét extra lépésekkel. Itt most ez történt. Tehát ugyanazt megcsinálják csak másik emberrel. És tényleg azon, hogy amit te is mondtál, McCarthy egy jó edző. Tehát vele is az a legnagyobb baj, hogy ő nem egy rossz edző. Őt nem fogod kirúgni 2-3 év után, mert fog neked győzelmeket hozni. És még azt is megadom, hogy időnként jobban fog kinézni az a Steelers, mint Tomlin vezetésével, mert McCarthy nem csak egy jó edző, egy kimondottan jó offense edző. Tehát, hogyha ő offenzív koordinátornak nevezett ki, akkor az egy nagyon-nagyon jó döntést hoztál. Vezető edzőként csak úgy okés. És nekem ez a problémám, hogy azt mutatta meg ez a kinevezés, hogy a Steelersnek az égvilágon semmi problémája nem volt azzal, hogy Mike Tomlin alatt mentek a dolgok. Nekik ez elég. Tehát ez a biztos középszer. Ülnek a langyos vízben, ők abban jól érzik magukat, nem fáznak, de hogy azért nem is a legkellemesebb dolog. És ugyanezért egy hármast adok erre, mert nem történt semmi, kinevezték az offenz oldali fehér Mike Tomlint. De legalább helyi, tehát hogy egyébként még könnyű is eladni. Nem lettek rosszabbak, de nem is javultak sokat. Talán egy kicsit majd nézhetőbbek lesznek.
Asszus, az a bajom, hogy most konkrétan még a viccemet is eltoltad, én is a fehér Tomlinnal akartam jönni, teljesen minden szóról szóra egyet tudok érteni. Még gondolkoztam egy olyan poénnal is, hogy még Ayuk jöhetett volna ide, hogyha nem akarták volna nagyon azt, hogy máshogy nézzen ki a head coachuk. De igen, tehát hogy ez szerintem ott volt az igazi pont abban, amit mondtál, hogy a vezetőségnek ez jó, mert a Steelers közönség szereti a csapatot, jó a hangulatot, persze mindenkinek rossz, hogy nem tudnak tovább lépni a Super Bowlig, de egy győztes kultúra van ott, működik a franchise, és ezt pont McCarthy-val tudták tovább vinni, mert ugye tudjuk azt, hogy nem Tomlin lépett, vagy nem Tomlint rúgták ki, hanem ő lépett rá, ergo valószínű őt még itt tartották volna jó pár évig szerintem. És így ez volt a Steelers szempontjából a legjobb opció, a szurkolók szempontjából viszont szerintem nem. Úgyhogy én is pont ezért mondom ezt a hármast. Én egy Flores okay. néztem volna meg egyébként itt.
Én ide hoztam volna, de majd a végén azért adunk ilyen tippeket, majd ne izgulj. Krisz, az utolsó a Tennessee Titans, ahol Callahan, Mike McCoy idéglenes regnálása után érkezett Robert Saleh, ami szerintem jó. Nekem ez tetszik, srácok. Nekem ez a Saleh dolog, ez ide bejön. Ugyanabba a szituba kerülsz kb., mint ami a Jets volt annó. És nagyon kíváncsi vagyok, hogy ugyanaz meg fog-e történni, vagy itt lehet a következő szint. De azt hangsúlyozom, hogy Wardban van valamilyen jellegű perspektíva szerintem. És ez a Titans most már úgy tűnik, hogy nagyon szépen elültette a magokat, és ezeket a magokat mindenképp jól kell gondozni. Kellenek majd még ide bőven trágya még ebbe a földbe, kell még ide gondozás, fel kell majd karózni ezt az egészet, de szerintem amúgy a Tennessee Titansnek offenzív oldalon nagyon szépen meg van már ágyazva, és ott tényleg el kell kezdeni egy következetes munkát, és a védelemben is már vannak kicsi magvacskák, de ott sok munka van, és itt, ahol nem féltem Saleh-t, aki amúgy nagyon jól húzott oda például draftokon, Joe Douglas-szel együtt természetesen, és nagyon szépen kihozta szerintem a maximumot a fiatalokból és a pozíciókon a védelmi oldalon. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mit tudnak kihozni ebből. D-ból szerintem nagyon pozitív személy, hogy idejött. Tehát én most azt mondom, hogy a Tennessee Titans szerintem nagyon okos húzásokat hozott. Én most erre tudok adni. Nem Saleh volt a kedvenc emberem ide, de én nem tudok erre nem ötöst adni.
Ugyanígy vagyok vele, de nekem a D-ból offenzív coach kijelöléssel lett az, hogy na ez így teljes mértékben egy ötös. Ahogy mondtad, nagyon örültem annak, hogy Saleh-nak adtak még egy lehetőséget, mert amúgy tényleg nem volt rossz head coach a Jetsnél. Volt egy éve még visszamenni, tanulni, gondolkodni. Nagyon szexi így ez az egész. Tehát a defensív oldal patika lesz általa, az offenzív oldalra nem kell foglalkozni, mert D-ból ebben nagyon tehetséges, és szerintem neki is jót fog tenni, hogy végre csak erre kell koncentrálnia. Wardba nagyon jó potenciálok vannak, ezt láttuk idén, bármennyire kétségbe esett play-call-ok voltak esetleg, vagy ugye azt sem értem, hogy ezek hogy jöttek össze, mindegy, bármilyen problémák voltak, az majdnem minden meccsen mutatott valami olyat, amire azt mondhatta egy Titans drukker, vagy egy NFL néző, hogy
így van.
Na itt lehet, van. Hogy valami el fog tudni indulni, vagy hogy ebből a srácból lesz valami. És nem az, hogy mi lesz itt, most megint temethetjük 2-3 évre a franchise-t. Úgyhogy igen, szintén egy ötös.
Én picit ennél kritikusabb vagyok. Nagyon tetszik a D-ból a kinevezés offense koordinátornak. Szerintem Saleh-val sincsen baj, De picit jobban örültem volna neki, hogyha offenz oldali vezetőedző jön, amiatt, mert szerintem D-ballnak maximum 2 éve van itt OC-ként, illetve valóban megint elviszik vezetőedzőnek. De akár már 27-ben látom ezt. És egy kicsit több stabilitást szeretnék Ward köré, hogy tudjon fejlődni, mert ahogy mondtátok, abszolút volt benne potenciál, látszott rajta, hogy miért volt ő 1-1, látszott, hogy itt van valami, amit ki lehet belőle hozni. Én emiatt adok csak egy 4-est, de alapvetően ez egy 4-es fölét mondjuk. De alapvetően ez egy jó stáb, jó kinevezés, és óriási előrelépésnek tűnik Brian Callahanhez képest. Hát aki alatt itt valami pusztító módon szétesett ez a Titans. Úgyhogy nem rossz ez. Lehetett volna egy fokkal jobb, talán ennyit tudok rámondani, de nagyon nehéz ezen kívül bármiből belekötni.
Én annyit mondok, hogyha majd meglátom D-bolt, ilyen agresszívan, vörös fejjel, szerintem ilyen 160-as vérnyomással 4-5 pacsit egymás után erőből kiosztani Wardnak, akkor fogod tudni, hogy jó irányban vannak. Ugyanez volt Josh Allennél, ugyanez volt még Daniel Jonesnál is voltak jó pillanatok, és ugyanez volt amúgy, ezt ki kell mondani Jackson Dartnál, akinek amúgy nagyon-nagyon-nagyon megvoltak a momentumai. És úgy hiszem, hogy D-ból amúgy a fiatal irányítókkal kifejezetten jól bánik. Alapvetően én úgy hiszem, hogy D-ból ő egy ilyen tipikus, első-másodéves ilyen QB whisperer. És szerintem ez pont emiatt baromira jó fit, ami így összejött. Jó, srácok, végignéztük. Egyetlen egy dolog, mi az, amit megcserélnél? Ki az egyetlen egy edzőt mondjatok, akit látnátok másik csapatban, akit már kineveztek azok közül, hogy egy picit megkeverhetnéd a kártyát, ki az, akit inkább oda raknál? Peti.
Nehéz. Ez egy nehéz kérdés. Az a baj, hogy amik tetszettek, azoknál én azt mondom, hogy mindenki jó helyen van. Aki meg nem tetszik, meg minek rakja máshova. Nekem Udinski hiányzik nagyon, de szerintem eljön még az ő ideje. Nálam ő nagyon-nagyon magasan volt, mert amellett, hogy baromi fiatal, és oké, nem hívott pléjeket, de ő Minnesota-ban gyakorlatilag egy asszisztent head coach volt, tehát hogy borzasztó fiatal, playcaller rutin nélkül, de head coach tapasztalattal gyakorlatilag. Ami azért a viszonylag ritka kombináció, és mindenhonnan az jön, hogy ő a következő McVay. Úgyhogy mondjuk én őt beraknám valahova, mondjuk Buffalo-ba.
Oké. Jó, Chris.
Hát én engem, hogy hallottatok, Flores-t tettem volna egyébként nagyon sok helyre be. Szerintem ő elég fel tudta volna vinni, akár hogyha a Giants-hez betesszük. Alapból van egy tök jó defensív falad. Ő abból, amit abból a defensívből kiprodukált volna, szerintem az lehengerlő lett volna. De ugyanúgy a Pittsburghnél is szerintem ezért lett volna jó. És ő akár még ezt ki tudta volna zökkenteni ebből a jó középszerűségből a csapatot. Úgyhogy én őre számítottam volna, de ő elég hamar meg is mondta, hogy én nem megyek sehova, maradok itt defensive coachnak. Kíváncsi vagyok, hogy azért, mert annyira stresszes volt neki ott a Dolphinsnál, vagy úgy volt vele, hogy még azért itt ebbe a Vikingsbe van, amit ő mit csinálna.
Mondtad a Giants-et, azt például nála ki is lőhetjük azonnal, mert szerintem nála az is benne van, hogy a liga egy jelentős részét pereli éppen.
Igen.
Többek között igen. A Giants-et. Tehát ugye az egész botrány az abból indult ki, hogy a Belichick rossz embernek küldte az SMS-t, és a két korábbi ex kollégáját azt összekeverte, és Brian Daboll helyett Brian Floresnak küldte el a gratulálok Brian a Giants-es kinevezéshez üzenetet. Tehát, hogy a Giants volt az első, akit beperelt Flores, úgyhogy ott elég nehezen lett volna ő vezetőedző.
Akit én megcseréltem volna, és szerintem az működne, én a Ravens és a Steelers mostani hátszét, hogyha megcseréled, akkor én annak jobban örültem volna. Én Mike McCarthy-t nagyon szívesen megnéztem volna a Ravensben, és Jesse Mintert akartam volna a Steelersben. A Steelers-t úgy, hogy van, legyalultam volna, és egy újabb Steel Curtain kultúrát, egy defensív koordinátor, re-pedigree-ből jövő edzővel felépítettem volna, aki fiatal. Mert tehát a Steelersnek része az, hogy oda elmész edzőnek, sajnos az egy nyugdíjterv is. Ez van. És szerintem Jesse Minterben pont megvan, és szerintem ez egy kicsit hiányozni fog a Steelersnek. A Steelersnek egyszer le kell húzni azt a bizonyos septapaszt. És most nem tették ezt meg, és ez nagyon fura. Én szerintem a Steelersben kellett volna Minter, és azt szerintem sokkal jobb lett volna. Én így gondolom. Azt megértem, hogy Minternek sokkal vonzóbb volt a Ravens rövid távon, ami abszolút elfogadható, de szerintem sokkal szebb lett volna. Én szerintem a kettő megcserélődik, és Mike McCarthy szerintem rohadt jó lett volna Lamarral.
Megvettem, tetszik.
Ugye? Ugye, Petin, te mit gondolsz erről?
El tudom fogadni, de az, hogy nekem Minter nagyon adta magát a Ravenshez. Úgyhogy... De mondom, el tudom fogadni.
Na, zárjuk az epizódot a Super Bowl, amely lesz az is, ugyebár most a hétvégén. Srácok, voltak elődöntők. Én nem akarok annyira sokat beszélni ezekről az elődöntőkről, ugyanis szerintem nem volt egyszerűen értékelhető, sőt, szinte értékelhetetlen volt szerintem a Denver meccs, ugyanis a második fél idő az teljesen az időjárás viszontagságairól szólt, kihagyott field goalok, tehát az egy nagyon jobban jött ki a ritmus a Patriotsnak, és meg is érdemelték, mert nagyon szépen menedzselték a meccset ilyen szempontból. Másik oldalon pedig hát szerintem megállíthatatlan ez a Seahawks, és lett ebből egy döntő. Figyeljetek, elődöntőkről van-e benyomásotok?
Két dolgot mondanék. Az egyik, szerintem az első meccsen a Broncos Patriotson alapvetően nem csak a második fél időt határozta meg ez a hóvihar, hanem az egész elsőt. Mert azt ugye mi is tudtuk, hogy jön majd a hó. Ezt lehetett tudni, ezt mondták meccs előtti napokban. De szerintem csak a csapatok voltak vele tisztában, hogy pontosan mennyi hó is fog érkezni. Úgyhogy az egész első fél idő szerintem arról szólt, hogy a két csapat teljesen más megközelítéssel állt a meccshez. A Broncos agresszívan játszott, előnyt akart kiépíteni, amit ki tudnak tartani akkor, hogyha jön a szaridő. A Patriots ehhez képest egy abszolút konzervatív felfogásban játszott, ők azt mondták, hogy a Texans meccsből tanulva, szerintem, és nekem ez volt a benyomásom, hogy ne veszítsük el a meccset, amíg jön a hó. Tehát addig maradjunk közel, lőtávolban. Mert lehet, hogy tudtak volna több pontot feltenni, de abban benne lett volna a kockázat, hogy labdát veszítenek. És abból meg benne lett volna az, hogy akár 10-20 pontos hátrányba kerülnek, és azt nem lehet behozni ekkor a hóviharban. És szerintem ez határozta meg alapvetően a meccsnek az első fél idejét is, hogy ezért ment rá Sean Payton arra a negyedik kísérletre, hogy meglegyen a két TD-nyi különbség, amivel a Patriotsnak már kockáztatnia kellett volna. A Patriots meg azt mondta, hogy megvárjuk, amíg a Broncos hibázik, és lőtávolba maradunk. És szerintem ez egy ilyen szinte ez egy nagyon izgalmas sakjátszma volt a két csapat között, és két teljesen eltérő felfogást láttunk, amiből, hogyha a Broncos jön be, akkor se szólhatott volna senki egy szót se, én azt gondolom. És én nem értek feltétlenül egyet azzal sem, hogy be kellene vinni ezeket a meccseket valami domba. A jó csapatok igenis tudjanak alkalmazkodni a szaridőhöz.
És
azt gondolom, hogy a legjobb csapat azért a legjobb csapat, mert jobban is alkalmazkodik, mint bárki más. És én ezt úgy gondolom, hogy ez a játék része, igenis ez maradjon. A második meccsen pedig én azt gondolom, hogy az se volt egy sokkal színvonalasabb meccs, mint az első, csak több ponton, inkább a védelmek hibáztak, mint az offenzek, és több pont, és emiatt az egy sokkal, sokkal látványosabb, sokkal színvonalasabb meccsnek tűnt. Én továbbra is tartom azt a vélekedésemet, hogy nincs igazán kiemelkedő csapat idén a ligába. Tehát engem annyira ez a Seahawks nem győzött meg a Rams ellen. Ők az esélyesei a Super Bowl-nak, ezt szerintem kár lenne vitatni, de én nem gondolom azt, hogy itt egy ilyen óriási siker lett volna ez a Rams ellen, mert olyan szempontból, hogy itt agyon verték volna őket, mert azért nagyon nem ezt láttuk szerintem.
Oké, mit gondolsz, Chris?
Szerintem a Ramsey-Hawksnál az volt a különbség, hogy Staffordon látszott a stressz, az idegesség, nem védte olyan jót a fal, főleg az egész playoff alatt. Darnold viszont cserébe rettentő nyugodt volt, tehát nem lehetett ráismerni. Konkrétan kb. Ő neki volt jégből a vére. Szerintem itt ez sokat döntött, és inkább átérnék én is a másik meccsre. Szerintem ott egyértelműen a vezetőség vonható, vehető elő, akár a győztes vagy a vesztes oldalt nézzük, plusz még ott van, hogy azért May hozott egy temus Josh Allen kalibert ezekkel a futásokkal, mert pont mindig kellett egy olyan futás, amivel fellép, megtörtént, vagy kellett egy nagy dobás, megtörtént. Tehát ő hozta szerintem most azt az Allen szintet, meg amit mindenki belenéz, hogy ő mekkora MVP. Ebben nem megyek bele, hogy most mennyire MVP, vagy mennyire nem, de szerintem azért az ő személye is kellett oda, de ezen felül inkább a Patriots defensív koordinátora Terrell Williams volt az, aki nagyon ügyesen csinálta ezt az egészet, hívta a blitzet.
Chris, Terrell Williams nem hívott idén egyetlen egy play-t se.
Ja, nem ő?
Zach Kerr hívja a play-eket, Terrell Williamsnél a szezon előtt prostatarákot diagnosztizáltak.
Igen.
Az egész szezont kiadta, de nem, tehát nincsen probléma, az ESPN is a konfdöntő után tudta ezt meg, úgyhogy de egész
pont
évben
egy ilyen meta humor akart lenni.
egész évben a linebacker edző Zach Kerr hívta a play-eket,
a neved leváltva teljes mértékben az ő érdeme, az egész nagyon jól kihasználta ezeket, tudta, hogy egy csereirányító van ott, mit kell minél jobban beszaratni őt, működött, és Sean Paytoniknál meg pont ezt hiányoltam, hogy nem volt annyi opciója sokszor a QB-jának, pont az kellett volna, hogy a tight endeket odavinni, esetleg a running backnek is ott option-t adni, nem működött egyszerűen ez, és én azt se látom, hogy ők nem is gondoltak erre, hogy be fognak jutni, és hogy Knicksnek valami baja lesz egyszer, tehát hogy ide szerintem egy stabilabb opció kellett volna, pedig a meccs elején bizakodóbb voltam én is, Payton mellett nekem nagyobb problémám volt viszont Vance Joseph, tehát hogy az, hogy a mély futásra ennyire nem figyelsz, főleg egy ilyen időbe, Tudom, a srác alig futott. 103 próbálkozása volt, egyébként 4,4-es átlaggal a szezonba, úgyhogy egyértelmű volt, hogy erre kéne figyelni, és ezt nem engedheti meg, hogy ennyire nem foglalkoznak vele, és szerintem ezen nagyon sok ment el, akár az egész meccs is. Tehát szerintem itt a jobb csapat került be, és így, hogy nem lesz Nix, meg nem is volt, vagy nem lett volna Nix, és most nem is volt, jobb opció egyértelműen, hogy a Patriots van a Super Bowlba, és szerintem egy izgalmasabb meccset is fogunk látni.
Egyébként szerint ezzel vitatkoznék itt a Nix-szel kapcsolatos dolgokat, szerintem azt idem lehozta az Ultimate Bo Nix meccset. Ha megnézed, igazából pont ugyanazt csinálták vele, amit Nix-el. És akkor lehet, hogy én teszem alacsonyabbra Bónixet, de én azt gondolom, hogy ő is inkább a rendszernek a terméke, és szerintem tökéletesen lehozta azt idem, amit Nix-el szoktak csinálni.
Azt aláírom, hogy jó rendszer van alatta, de szerintem jobban játszik, mint ami így kinézel belőle. Tehát, hogy azért Stidemtől sokkal jobb volt.
Hát ezzel viszont erősen vitatkozni.
Ez első negyed.
Oké, ebben mindjárt kenyeret török. Én úgy gondolom, hogy nagyon egyetértek Petivel az, amit az elején mondott, de ebbe egy kicsikét belevinném a Stidemes dolgot is, Chris, mert igazad van, Peti. Azt ér a személy is a Broncoson, hogy minden az volt, hogy a meccs elején magunkhoz ragadjunk egy előnyt. És ez szerintem direkt volt. Kb. Volt 4 jó drive-ra felkészülve ez a csapat. És Stidemre szerintem ennyi idő volt. Ez úgy tudom, hogy hülyén hangzik, amit mondtam, de ennyi idejük volt erre felkészülni.
Addig is
én úgy hiszem... Nem nézett ki rosszul. Azok a drive-ok teljesen nem be voltak, de szerintem azok táblára voltak felírva, és be voltak magolva.
De pont Stidem... mint Bonix-nél.
Pont mint Bonix-nél, csak Bonix-nél több fókuszt kap. Szélesebb a playbook vele, ennyit tudok erre mondani. Van a lábán sokkal erősebb, ezt ne felejtsük el. És ez fontos szempont. És szerintem nem volt több egyszerűen az offenszben. Egyszerűen ennyi, mert jó volt, nagyon jó volt ez a Pets defense. És amit ki szeretnék emelni én is, hogy az időjárás szerintem azért befolyásolta a meccset olyan szempontból, hogy tényleg a kihagyott field goalok nagyon dühítőek voltak. Mind a két oldalról. És innentől fogva ez így eldőlt, tehát olyan körülmény volt, ahol a field goalok sem tudnak működni, akkor ne csodálkozunk, hogy a passzjátékok nem mentek, a futások nem mentek, dagonya volt a végén. Szóval nincs ezen mit szépíteni, gyakorlatilag a meccs szerintem abban a pillanatban, hogy kijöttek a második fél időben, majd, hogy nem eldőlt. Ez szerintem ennyi volt, és ez nem veszel senkinek se az érdeméből, mert végig kellett csinálni, végig csinálta mindenki, és amit mondtál, Chris, teljesen igazad van, mély pont akkor hozta ezeket a futásokkal megszerzett first down-okat, amikor legjobban számított. Kész, taps mind a két csapatnak, senkinek sincs mit szégyenkeznie. Azt is be fogom látni most viszont, hogy ahogy Josh Allennek ez volt egy hatalmas nagy lehetőség, hogy gyűrűt hozzon, szerintem Bonixnek is ez volt a lehetősége. Talán az egyetlen, még ezt is el tudom képzelni. Ez az érzésem.
Ezzel egyet tudok érteni.
Szóval nem tudom, hogy ezt meg tudják-e majd ismételni. Ki tudja? Nem tudom, hogy van-e még hely azon a playbookon Paytonnak. De mindegy. Mindegy is, mert másik meccs. A másik meccsen azért nem volt egy színvonalas meccs, mert nagyon sok hiba volt. De azt hozzá kell tenni, hogy azért ez örömjáték is volt. Ezt jó volt nézni. Fú, srácok. Tehát a liga talán két legjobb elkapója találkozott, és ezt emeltem tudok elmenni. Ezt tudom, hogy olyan hype-olós clickbait, de Pukát meg JSN-t élmény volt nézni. Az, amit JSN csinál, az most szerintem simán ilyen top Jamar Chase éveket hoz. Simán. És úgy, hogy neki sokkal nagyobb a finesz, a rút futása sokkal kifinomultabb. Tehát ez a srác, ez most úgy szeparálódik, elit szinten, a ligában a legjobban. És ezt ki kell emelni, hogy hihetetlen, és az a durva, hogy utáltam a Shahid trade-et, negyedik kör, vagy nem is tudom, mit fizettek érte, de Shahid az borzasztóan, hogy special team-en hoz. Borzasztóan kemény. És azon túl, hogy special team-en hoz, még néha behozza ezeket a mélységi futásokat. Ez a Seattle Seahawks, ahogy már ezt így említettem, patika mérlegen van kimérve, nincsen gyenge pont, itt szerintem a statisztikák meg hőtérképek folyamatosan dolgoznak, és egyszerűen működik. Működik a Moneyball szerintem rohadtul a Seahawksnál. Ők észrevettek egy lyukat a csapatban, kell egy Shahid. Elhasztak Shahidet, és tökéletes. Nagyon-nagyon-nagyon nehéz fogást találni a Seattle Seahawkson, mert nem övék JSN-en kívül szerintem a pozíciókon a legjobb játékos, viszont JSN köré felépítették, hogy ne legyen gyenge pontja ennek a csapatnak. És ez már
én
önmagában...
Azért, szerintem azért van. Nincs. Majd, de van.
Akkor mondd el, akkor menjünk el a döntőre. Mi a gyenge pontja a Seahawksnak? Hol múlhat el ez a meccs?
Jalen Sandell és Anthony Bradford, Milton Williams és Christian Barmore ellen.
A falban nem bízol?
A falban nem bízok. Milton Williams, Christian Barmore, aztán mind a ketten top 5-ben vannak quick pressure-ökben az idei playoffban, és hát Anthony Bradford és Sandell is azért megszenvedtek ebben a playoffban rendesen. És hogy a középről érkezik nyomás Darnoldra, az veszélyes lehet. És nyilván, tehát, hogy csak abba akartam, tehát, hogy nem akartam én azt bárhogy sugallni, hogy fú, ez a Seahawks, ez egy gyenge csapat, de az, hogy nincs gyenge pont, azt szerintem nagyon nem igaz. És ráadásul két olyan játékossal találkozik a Seahawksnak a két leggyengébb pontja, akik a playoffban iszonyat dominánsak voltak. Tehát, hogy elit támadófal ellen Denverben is. És azért ettől Bradford és Sandell nagyon messze vannak. És bőven-bőven sebezhetőek voltak akár az alapszakaszban, akár a playoffban.
Oké, ez jó észrevétel, Peti. Annyi van csak, hogy ebben olyan szempontból adok igazat, hogy ez ugye általában az outside zone futásoknak kedvezne, és nincs Charbonné, aki meg pont erre van. Tehát valóban itt akkor van egy ilyen mismatch. Ebben igazad van. Jó, ezt elfogadom, hogy tehát valóban...
Itt van a konkrét, megvan a konkrét statisztika, mert kiírtam magamnak. A legtöbb quick pressure, ez a 2,5 másodperc alatti pressure, a defensive tackle-ök között idén, Christian Barmore a ligában a harmadik, 15-tel, Milton Williams 5. 14-jel. Úgyhogy Milton Williams kihagyott 4 vagy 5 meccset. Playoff-val együtt. A Seahawks online-ban Anthony Bradford 16 quick pressure-t engedett, ami a holt versenyben a harmadik legtöbb a jobboldali gárdok között. Jalen Sandell 10-et engedett, ez holt versenyben a 8. a centerek között. Tehát, hogy itt azért bőven van keresni valója a Patriots védőfalának, és azért Darnoldnál jobb irányítók is meg tudnak szenvedni a belső nyomással.
Valid pont, egyetértek. Jó, valóban erre rá lehet menni. Tehát meg tudsz ezzel győzni engem. Mindazonáltal az eszközök az offenzív oldalon meg sokkal jobbak. Tehát ha neutralizálni tudják valamennyire ezt a Darnoldot, mint egy elosztó, akkor értem, de én csak erre mernék tétet tenni az ő részükről. És nem beszéltünk akkor a másik oldalról, hogy Drake May-nek mivel kell majd szembesülnie.
Abszolút. Hát ugye ott is, és igazából nekem ez volt az elsődleges benyomásom erről a meccsről, hogy vicces úgy beszélni arról, hogy bármelyik csapat ilyen óriási fölényben lenne. Főleg ez a Seahawks kapcsán jön, mert oké, hogy jobb a rosterük, de mind a két csapatnak van egy-egy olyan meccsápja, amivel igenis dominálni tudja a meccset. Valószínűleg nem fogja egyik csapat se dominálni a másikat, de van 3-4 olyan meccsap, amin eldőlhet a meccs. Az a vicces, hogy még nem tudjuk, hogy melyiken fog itt eldőlni. A Seattle Defense-nek a legnagyobb esélye a 15. heti Buffalo elleni meccsig a Patriots offense ellen nem nagyon volt meg a blueprint. És akkor jött Sean McDermott, és búcsú ajándéknak még hagyott egy blueprintet, iszonyú sok cover six-et hívott. És egyszerűen a Patriots offense nem működik cover six ellen, a passzjáték. És azóta Drake May találkozott a legtöbb cover six-el a hátralévő meccseken, és igenis megszenvedett vele. Ezzel nincs mit szépíteni. Az oka ennek elsősorban az, nálam okosabbak is azt gondolják, hogy megpróbál csalni, és csak a pre-snap readekből menni, és emiatt össze tudják zavarni snap után. Na most kihívta a legtöbb cover six-et a ligában idén?
A Seattle Seahawks. Akkor nem csodálkozom.
A Seattle Seahawks hívta a legtöbb cover six-et. Ilyen szinten ez egy jó matchup a Seattle-nek, és egy rossz matchup a Patriots-nak. Ami egy picit kedvező lehet itt a Patriotsnak, az pedig az, hogy mivel a Seattle hívta a legtöbb cover six-et, belőlük van a legtöbb anyag, amiből lehet készülni. Mm. és ezt az inkonzisztens olvasását segíteni Maynek. És ne feledjük el, Josh McDaniels a 9. Super Bowl-jára készül. Akármennyire is felfoghatatlan, ő a 9. Super Bowl-jában van ott, és nagyon-nagyon sokat számít itt a rutin. Ezt mindenki elmondja, hogy teljesen más a Super Bowl-ra felkészülni, mint bármelyik másik meccsre. Eleve 2 hét van. Kikerülsz a megszokott közegedből. Média napok, ide menni, oda menni, ilyen fotózás, ilyen megjelenés. Folyamatosan zaklatnak, és itt nagyon sokat számít a rutin, hogy ezt te hogyan tudod kezelni. És ez meg mondjuk a Patriots mellett szólhat. És akkor mindenki bepakolja ezeket a dolgokat, abszolút, igen, tehát a coachingot mondom, csak hogyha van olyan edző, akiből kinézem, hogy ezt a 2 hetet tökéletesen fel tudja használni arra, hogy kiaknázza azt, amiben egyébként jó az ellenfél, mi pedig gyengék vagyunk, az Josh McDaniels, pont a rutin miatt. Csak akkor be lehet pakolni ezeket szépen a serpenyőbe, és akkor valahogy kijön majd, hogy kinek az oldalára fog elbillenni a mérleg, de ezt előre borzasztó nehéz megmondani. És még egy matchup, a Patriotsnak van keresni valója. Kenneth Walker. 8 emberes boxok ellen 5,3 yardos átlaggal fut. 4. legjobb a ligába. 49,2%-os sikerességi rátája van. 6. legjobb a ligában. Könnyű boxok ellen, tehát 7 vagy annál kevesebb emberben álló boxok ellen, 10 legrosszabb EPA mutató az övé, és még van az egyetlen fumble-jét is itt hozta össze. Na most a Patriots a liga legjobb futás elleni védelme idén, ha van Milton Williams. És mit csinálnak? Könnyű boxokkal fogják a futást. Tehát még egy olyan matchup, ami a Patriots mellett szól. Ki lehet használni, abszolút ki lehet ezt használni, de ez egy olyan dolog, hogy nem akkor alapvetés, hogy majd itt átmegy a Seahawks offense a Patriots defense-en. Tehát nekem ezért furcsa ez, amikor kijelentjük, hogy fú, micsoda verés lesz itt ebből. Persze, kijöhet, hogyha az egyik csapat tökéletesen kihasználja a meccsbeli fölényét. De azért ez viszonylag ritkán történik meg a Super Bowl-on.
Hát és én lesz, az biztos.
Abszolút, abszolút. Tehát, hogy és csak ezt akartam behozni, hogy én ezért nem értem ezt, hogy mitől jön ez, hogy ez a Seahawks, ez egy ekkora juggernaut, és itt aztán el van döntve a meccs. Mert én nagyon nem érzem így.
Na, de nézzük, hogy Chris mit gondol. Na, de várjuk, Chris mit gondol, hol dőlhet el ez a meccs.
Én itt azon gondolkoztam, hogy nem voltunk fel a hallgatókkal és a Seahawks drukkerekkel szemben, hogy Peti itt van, de nincsen egy hardcore Seahawks fan, aki ugyanígy meg tudja védeni a csapatját.
Ne, de figyelj, tehát pont mondtam jókat a Seahawksról is, tehát abszolút látom, hogy ők az esélyesebbek, meg látjuk, hogy a passzvédekezésük meg az, amivel a Patriots szenved. Tehát, hogy én értem, hogy miért őket mondják az esélyesebbek, és egyet is értek vele.
Ja, hát látványban egyértelmű, de szerintem nagyon jól kiemelted azt, ami egy átlag szurkolónk nem biztos az, hogy a rutin a vezetőségbe az nagyon sokat tud számítani, hogy mondtam is, hogy szerintem a Broncos Patriotson is inkább a vezetőség jó döntései hozták a győzelmet ellenben Paytonékkal. Úgyhogy én akkor is azért említettem, hogy szerintem egy jobb csapat is került be, és így izgalmasabb lesz is a Super Bowl, mint mindenki várja.
Én is azt mondom, hogy azért izgalmas meccsapokra lehet számítani, és vannak nüanszok, amikre érdemes majd odafigyelni. Nem tudom, hogy nem merek mondani egy forgatókönyvet, hogy mire számítok a meccsen. Alapvetően én is az esélyessel megyek, úgy gondolom, hogy a Seahawks egy esélyesebb csapat most jelen pillanatban, és nagyon-nagyon arra számítok, hogy a Patriot szerintem a lehető legjobb felkészültsége és a lehető legjobb erővel fog mindent megtenni azért, hogy ezért a lehető legnehezebb dolga legyen a Seattle Seahawksnak. Nem hiszem, hogy... Tehát tartom azt, hogy a Patriots underdog. Ezt tartom. Mindazonáltal azt is tudom, hogy a Patriotsról azért én annyit megtanultam Bill szurkolóként, hogy sose írjuk le őket, kész. Lehet, hogy ez már egy másik Patriots, de ugyanaz a mez. PTSD. Oké, srácok, még Krisztó egy nagyon fontos kérdés. Mit szólsz a Bad Bunny Halftime Showhoz? Te, mint Halftime Show sommelier.
Hát őszinte vagyok, nekem a karácsonyiak jobban tetszettek, én is inkább az a régi vágású vagyok zenében. Nekem a Jack White Eminemmel az parázés
volt. Az brutális volt.
Igen, Jack White-nekem az egyik kedvenc zenészem a mai generációba. Ezt leszámítva egyébként szerintem annyira nem rossz ez a Bad Bunny téma, mint sokan gondolnák. Nem ismerik az emberek névről, nem a mi műfajunk, nem a NFL nézőknek a fő zenésze, de hát több száz, több 200-300 milliós zenéi vannak, tehát egy letagadhatatlanul híres a srác. És hogyha esetleg ilyen régi motoros vígjáték nézők vagytok, akik szeretik Adam Sandlert, akkor mi találkozhatatok is velem, mert a Happy a Flugos Golfos 2-ben ő volt a labdahordó sráca egyébként.
Wow, ezt nem tudtam, ez új info, pedig azt a filmet, ezt kedvelem.
Igen, és akkor ő pont ez a vicces gag karakter volt benne, amit tök jól hozott, és ő az a Bad Bunny. Hát amerikai oldalról szerintem eszméletlen ellenhype lett az irányába, meg már ő is szerintem ezt teljesen rossz irányból közelítette meg, és már elkezdte pukkasztani a közönségét, vagy ugye a nézőket ezzel kapcsolatban. Nem tudom. Tehát, hogy én úgy voltam vele, hogy jó, akkor megint látunk valakit, akit mi nem szoktunk alapból hallgatni, vagy nézni, lehet, hogy első jól, vagy legalább el tudunk menni, akkor egy kicsit fellélegezni. Ez a negatív hype, ami gerjedt körülötte, nekem az egy kicsit ellenszenves lett. De
igen, a politikai tónust engedjük el.
Igen, ugyanez meg volt tavaly Kendricknél is, hogy szerintem a Super Bowl Halftime Show-ba max egy szurkálás, egy szó erejéig hozott be, de nem arra épített fel az egészet, hogy egy beefet csinálja ebből. Szerintem ennek nem ez a helye.
És akkor erre egyébként nagyon jó szerintem ez a lezárás. Annyit tennék hozzá, én nem vagyok egy ilyen nagy Halftime Show őrült, én általában nem is szoktam ezt megnézni, addig elmegyek sört tölteni magamnak, vagy voltak évek, amikor ilyen jacuzzis szálláson néztük haverokkal a meccset, akkor én addig kindöglöttem a jacuzziban, de hogy akkor annyit azért hozzátenném, hogy tennék, hogy volt a napokban egy ilyen hír, hogy egy névtelen NFL játékos elmondta a véleményét a Bad Bunny-ról, hogy ő azt se tudja, hogy ki is ez a fickó, és hogy egy amerikainak kellene inkább fellépnie a Super Bowl-on. De most Bad Bunny amerikai, tehát hogy ezt nem árt tisztázni, és azért ez a névtelen NFL játékos, hát szerintem mindenkinek van egy gondolata, hogy ki lehetett ez. Picit olyan lesz szerintem, mint vannak ezek a hülye mémek, hogyha kitalálod, milyen állat van a képen, akkor iszok egy sört, és hogy a zsiráfnak Nick Bosa. Ez a ki van takarva a zsiráfnak a feje egy ilyen vékony, fekete csíkkal, milyen állat lehet a képen. Hát, hogyha ez nem Nick Bosa volt, akkor
is Harrison Butker.
Igen.
Jó, hát figyeljétek. Mindenkinek jó szórakozást hozzá, jó Super Bowl bulikat. Szépen felvezettük szerintem ezt az időszakot. Én úgy gondolom, hogy a Super Bowl után azért mi is elmegyünk majd egy picikét pihenni, de indulnak a dinasztia szezonok. Nem tudom, hogy Fantasy Pros megkirakta a dinasztia rankingjét, Sleeper frissítette a mock draft szimulátorát. Tehát azért nagyon-nagyon sokáig mi sem fogunk majd pihenni, ezt garantálhatjuk. Na, jól van, köszönöm szépen.
Peti, mikor jön az első hétkörös mock draft?
Az első hétkörös.
Készülsz már?
Fú, fia, én ebben a klasszban nem fog tudni eljutni hétkörig. Én arra számítok, hogy innentől fogva majd a Lafayette hentes képzőből is a hetedik körbe fognak húzni. Valami olyasmi nevűt, aki, mit tudom én, Trabant, Zastava, Kúpet, mit tudom én, milyen ember, akiről soha nem hallottam. Én nem tudom elképzelni, hogy ezt hétkörig bárki bemerne vállalni egy mokkot. Még rankinget sem.
Fog meg a söröm. Nem egyébként csak azért, hogy a hallgatók is értsék, Peti szerintem már legalább 2-3 hete mokkolna, és ő már ilyen mock draft lázban ég, bár mondjuk ki ismeri, az pontosan tudja, hogy hogyan zajlik nála ilyenkor ez az időszak.
Igen, egy ötödik körig szerintem le tudok menni, de mélyebben nem tudok egyszerűen. Nem tetszik a klassa annyira, hogy elmélyedjek benne, nem ér ennyit az időmből, és nem látom annyira most ezeket a late round isteni igazából liblingeket, akikre úgy számítanék. Nem, most ez a klassz ilyen. Nálam. De majd meglátjuk, hogy te mit gondolsz, Peti, de ez
annyira, nálam se erős, de majd visszatérünk erre.
Ez egy másik show-nak lesz majd a az anyaga. Jól van, srácok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, van főleg a hallgatóknak, hogy kibírták. A technikai gondokkal küzdöttünk, stb. Reméljük a vágás miatt ez nem fog látszani, de köszönöm szépen mindenkinek az egész éves figyelmet, és nagyon szépen köszönöm a társaimnak, hogy is így végig csinálták velem ugyanígy. Köszönöm szépen még egyszer mindenkinek, ne felejtsétek a legfontosabbat, a fantasy futball lehet, hogy nem valós, de a győzelem is vereség az. Sziasztok!
Sziasztok!